Üdvözlünket, szervusztok, Szegedről jelentkezünk élőben a 2021-es Partizán turné első állomásáról, a Móra Múzeumból. A mai beszélgető partnereim Fábián Tamás, a Telex újságírója, illetve Szűcs Dániel, a Szegeder főszerkesztője. Szervusztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. A mai témán pedig nem más lesz, mint a szabad média helyzete a fővárosban és kifejezetten Szegeden, tehát két alapvető földrajzi lokációról és ezeknek a szabad médiában betöltött szerepéről fogunk majd beszélgetni. Nagyon fontos, hogy mostantól kezdődően 6 héten keresztül, 6 további állomáson is találkozhatok majd velünk, hogyha mi nem tudjátok, hogy pontosan hova megyünk, akkor mindenképpen látogassatok el a Facebook oldalunkra, vagy pedig a leírásban található linken keresztül látogassatok el a turné honlapunkra, és mindenképpen szerezzetek időben jegyeket a következő állomásokra, mert eléggé kapósak, tehát ha szeretnétek találkozni velünk, akkor időben biztosítsátok be a helyeteket. Szóval 6 további város, hogy pontosan hova érkezünk, azt meg tudjátok nézni az említett helyeken. Azt már most elárulom, hogy jövő héten egyébként Győr városába érkezünk, de vannak még további helyszíneink is. Illetve nagyon fontos, hogy a szabad médiához szabad emberek közössége kell, akik támogatásukkal is segítik, nem csak a figyelmükkel az újságírók munkáját. Éppen ezért fontos, hogy támogassátok a Telex munkáját, támogassátok a Szegeder munkáját, és ha van lehetőségetek, akkor idén, 2024-ben az adótok 1%-át adjátok a Partizánnak. És akkor fordulok is igazából a mai vendégeimhez, és elsőként Tamás, téged foglak kérdezni. Bizonyos értelemben közhely számba megy, hogy 14 év alatt drasztikusan megváltozott a nyilvánosság szerkezete a NER alatt. Ugye el lehet mondani azokat a bizonyos értelemben unásig ismert, de közben mégis rendkívül súlyos körülményeket, hogy rádiófrekvenciákat gyakorlatilag mostanra már csak a kormányzattal jó viszonytápoló vagy nekük lekötelezett társaságok birtokolhatnak, hogy a két legnagyobb elérésű online portált, az Indexet és az Origót hogyan inkorporálták és állították át, hogy az influencer hadseregükkel milyen módon képesek tematizálni a nyilvánosságot és egyébként a különböző social media platformokat betömíteni, hogy a vidéki nyilvánosságban hogyan vásárolták fel a megyei lapokat, vagy akár a kisebb elérésű, de helyben rendkívül fontos médiumokat. A közmédiáról sem is akarok beszélni. Ami engem alapvetően érdekel, hogy te dolgoztál az Origóban és dolgoztál az Indexben, és igazából ide kötődik az újságírói pályafutásodnak az indulás és a kiteljesedése is. És nyilvánvalóan azért ez egy érzelmi kérdés is, legalábbis én abból indulok ki, hogy én a mai napig az Indexet ilyen szempontból közelebb éreztem magamhoz, nagyon mély morális felháborodást tud még mindig kiváltani belőlem az, ami ott zajlik azon a honlapon. Te ettől már valamelyest tudtál távolodni, vagy a mai napig egy ilyen mély igazságtalanság élmény fut át rajtad, amikor megnyitott, szóval igazából hogyan viszonyulsz ehhez? El kell távolodnod tőle, mert ez már a múlt, vagy azért a mai napig igazából nem tudod kivakarni a bőröd alól?
Szia Marci, köszöntöm én is a nézőket, és nagyon köszi a meghívást. Nekem érdekes módon az Origóval egyébként nehezebb volt az elválás, amiatt is, talán azért, mert az volt az első olyan munkahelyem, ami egy nagy portál, nagy elérés, ott írtam az első igazából olyan cikkeimet, amit mondjuk ki nem szégyellek visszaolvasni 12 év távlatából.
Bocsáss meg, szerintem a Thomas Times-ban publikált cikkeidet sem kell semmilyen módon sem szégyenkezni.
Hú, hát nem gondoltam, hogy a Thomas Times szóba fog kerülni, de igen.
Aki nem tudja, miről van szó, az nézze meg egyébként a Tominak a Facebook oldalát, és ott ilyen finomságokra is rá lehet találni.
Igen, hát figyelj, szóval, hogy az Origó, ugye ott az, nekem azért volt nehezebb az elválás, mert az egy nagyon hirtelen történet volt. Tehát, hogy amikor a Schellingergőt egyébként, most ez 10 éve pont júniusban, hogy kirúgták az Origó főszerkesztői pozíciójából, és az egy ilyen nagyon-nagyon derültékből villámcsapás volt. Tehát én emlékszem, hogy ültem az akkori albérletembe, valamikor este 10 körül az ágyamon, és akkor láttam, hogy a 444-en kijött egy cikk, hogy kirúgták váratlanul valószínűleg politikai okokból a főszerkesztőnket, és hát érted, így ott ültünk, hogy úristen, mi történt. Tehát az teljesen arra nehéz volt felkészülni.
Tehát ti is a szabad sajtóból tudtátok meg?
Igen, igen. Tehát, hogy ott az egy nagyon más volt ugye magának a lapnak az elfoglalásának a története, mondjuk az Indexhez képest, mert az Index az gyakorlatilag már a 2010-es évek legelejétől szó volt erről a hazai nyilvánosságban, a különböző háttérbeszélgetésekben, hogy a NER hogyan akarja betenni a lábát, hogy milyen szüksége van.
Tehát ott éreztétek a diótint folyamatosan?
Persze, hát én az első, tehát az egyik első hetemen, amikor az Indexbe 2014-ben kezdtem, akkor az egyik velem szemben ülő kolléga mesélte, hogy ő azt hallotta éppen, hogy a Simicska hogyan hívta le az opcióját, és beszélt azzal az ügyvéddel, aki ott ült abban a szobában, ahol ez megtörtént, és akkor utána még ugye hát 6 évig működött az oldal, és nem volt politikai beleszólás a munkánkba, de hogy ez a fajta ilyen kart, ami így ott lebegett a fejünk felett, ez hol direktbe, hol indirektbe, indirektbe, de hogy ez így mindig ott volt, meg erről tudtunk. Az Origónál ez nem volt, és akkor csak emiatt, hogy válaszoljak a kérdésre, hogy arra sokkal nagyobb tér és idő volt érzelmileg is felkészülni, hogy ennek a történetnek egyszer lehet, hogy vége lesz. Nyilván nem akartuk, tehát nem úgy jártam be dolgozni, hogy bárcsak most már végre Schmidt Mária, vagy nem tudom, Vaszili Miklós betenni a lábát az irodába, vagy Habony Árpád, tehát ilyen nevek keringtek azért folyamatosan, de hogy közben meg ez a fenyegetés, ez meg ott lógott a levegőben.
Érzelmileg van még közöd ezekhez a portálokhoz?
Hát most már egyáltalán nincsen.
És ez egy folyamat volt, vagy egy ponton hoztál egy döntést?
Szerintem az Origó az úgy szép lassan úgy elmúlt, az Index esetében pedig egyszerűen, hogy mondjam, tehát nem akarok senkit megbántani, aki utána oda ment dolgozni, vagy azokat a tartalmakat, amiket utána ott előállítottak. Én erről írtunk azért az egyik kollégámmal egy elég hosszú cikket, amiben kielemeztük, azt hiszem 3 év távlatából, hogy milyen funkciót tölt be mondjuk a NER nyilvánosságában, a NER ilyen média fegyverzetében az Index, de hogy, tehát, hogy ott tehát, hogy első körben annyira tehát történtek olyan nevetségesnek is nevezhető dolgok, vagy akár olyan álnéven írt cikkek, meg ahogyan a clickbaitre ráfordultak, meg ahogy egyszer csak az összes kormánytag elkezdett bejárni és interjúkat adni, meg hogy amilyen címmel mondjuk portrét írtak Novák Katalinról, nem tudom, a családpolitika akció hőséről, hogy ott ahhoz utána nem, tehát nem volt kontinuitás igazából ahhoz képest, amit mi csináltunk, meg amit utána az új stáb.
Mondtad, hogy egyébként elkezdett bejárni a kormánytagok, egyébként szerintem az is beszédes, hogy mondjuk az új Indexnek az ilyen értelmet újságíró legitimációját pont az ellenzéki politikus adta meg az első nagy interjúval, amit annak a portálnak adott, aki egyébként a mellettetek lévő szimpátiatüntetést szervezte Momentum színeiben. Úgyhogy az is egyébként egy izgalmas dolog, hogy itt hogyan fonódnak össze a különböző hatalmi érdekek, és mik állnak a mögött, hogy az Indexet egyébként a mai napig az ellenzék is ilyen szempontból kredibilisnek tartja, miközben máskor meg amiatt panaszkodik, hogy hát mindenféle nem szolgálati eszközökkel szerzett információkból dolgoznak.
Hát igen, most én ebbe azért nem akarnék én speciál belemenni, mert hogy azt mondom, hogy egy ellenzéki politikus hogyan reagál ebben a helyzetben, meg hogy ő hogyan használja a nyilvánosságot, ez az ő saját politikai stratégiájának a része. Az már szerintem jobban kikezdhető, hogy akár kulturális szereplők elmennek, interjút adnak, hogyan viszonyulnak magához a laphoz, meg hát nyilván maga az újságírói hozzáállás. Tehát azért szerintem mondjuk a Szombati Pálnak a nevét, azt méltatlanul elfelejtették már az emberek, miközben ugye ő volt az a főszerkesztő, aki a Dúl Szabolcs kirúgása után átvette a lapot, és ugye ő korábban a Magyar Hírlapnál dolgozott, meg különböző olyan műhelyeknél, amik mondjuk a Fidesztől valamennyire távol álltak, és hogy ő hitelesítette például azt, hogy akkor jöjjenek oda olyan újságírók, akik azt gondolták, hogy itt még valamilyen szintű érdemi munkát lehet végezni. És lehet, hogy a Szombati is azt gondolta, tehát hogy nem akarok rossz hiszeműen feltétlenül eljárni, meg nem beszéltem vele akkor sem, azóta sem. Nagyon izgi lenne egyébként, hogy mit mondana arról az időszakról.
Akkor ezek szerint várod a jelentkezését, hogyha látja ezt a beszélgetést, akkor...
Hát, hogyha készítenél vele egy interjút, akkor azt nagyon szívesen megnézni.
Abszolút, volt is, azt hiszem, talán felé megkeresésünk, de lehet, hogy akkor ezt folyakán majd elevenni.
Igen, szóval szerintem a Szombati megjelenése az ilyen szempontból egy ilyen tök fontos hát momentuma volt, csak hogy átkössem az előző mondatodra, hogy mert hogy értem, most egy ilyen feketőves, egy NER harcos oda ment volna, nem tudom, most a Bohár Dániel vette volna át a Index főszerkesztői pozícióját, akkor
nyilván... Szórakoztatóbb lenne.
Hát nagyon, de nehezebb lett volna olyan arcokat találni, akik, és igen, még egy fél mondat, nyilván nem akarok senkit megvédeni, csak talán az egész országos média átalakulás meg a vidéki nyilvánosságnak a leépüléséhez, vagy leépítéséhez hozzátartozik, hogy nyilván rengeteg olyan újságíró van ma Magyarországon, aki mondjuk az elmúlt 10-15 évben teljesen méltatlan körülmények között vesztette el a munkáját, kiúzták a széke alól, vagy nem tudom, a keze alól a klaviatúrát, és tehát nagyon sokan szerintem egyszerűen bíznak, és remélnek, hogy ha csak pár hónapra, de elmehetek, és újra azt a szakmát csinálhatom, ahelyett, hogy egyébként ételfutárként, vagy nem tudom, biztonsági őrként dolgozok, akkor igyekeznek megragadni a lehetőséget. Tehát, hogy ezért szeretném azt finomítani, hogy talán hallatszótatott úgy az előző mondatomból, hogy aki egy ilyen helyre elmegy dolgozni, az mindenképpen elköltsileg valamilyen rossz lépést tesz, de én nem akarok pálcát törni senkinek a fej fölött, pont amiatt, amit az előbb mondtam, hogy hány olyan munkahely szűnt meg a médiában az elmúlt 10 évben, amire nem lett volna szükség piaci körülmények között.
Dániel, hadd kérdezem azt meg, ugye nektek van egy együttműködésetek a Telex-el, tehát ez bizonyos szempontból többször is egy jó lehetőség arra, hogy részben az anyagaitok szélesebb nyilvánossághoz eljussanak, részben, hogy lehetőségetek legyen a Szegeden kívüli nyilvánossághoz is jobban hozzáférni. De ami engem különösen érdekelne az az, hogy amíg volt a korábbi Origo, vagy a korábbi, inkább talán az Index, itt Szegeden számotokra mit jelentett ez a váltás, ha jelentett bármit? Tehát ugye az, amit a Tamás elmondott az előbbiekben, arról szerintem sokat beszél az újságíró társadalomnak az a része, ami Budapestre korlátozódik, de hogy mondjuk szegedi vonatkozásban mit jelentett az a váltás, amit mondjuk kifejezetten az Indexnél lehetett tapasztalni, akkor, amikor a szerkesztőség azt mondta, hogy eddig és ne tovább, viszont a lap nem szűnt meg, működik, sőt.
Köszi én is a meghívást. Nos, Szeged számára azért nyilván a szabad sajtó itt is fontos, és itt is olvassák az emberek a híreket, és itt is az, hogy ez egy tájékozódási pont volt az emberek életében az Index, meg korábban az Origo. De azt fontos azért elmondani, hogy én például bőven 2014 után kezdtem el újságot írni, tehát az Origo bedőlése után. Úgyhogy például az Origónak nem láttam Szegeden azt a az, hogy hogyan zajlott ez le az emberek életében, hogy hogyan ment át ez a változás. Az Index esetében már talán ez jobban lejött, de itt meg például új kapukat is kinyitott, tehát például az, hogy a Szegeder meg a Telex együtt dolgozik, vagy legalábbis van egy ilyen partnerség együttműködés a két lap között, az például az mindenképpen ahhoz úgymond kellett, bármennyire is ez egy rossz dolog volt, vagy szomorú dolog volt, ahhoz az Indexnek a bedőlése az kellett. De ahhoz, hogy lejöjjön egy ilyen lehetőség nekünk például, és a szegedi híreket jobban tudjuk felhangosítani az országos médiába.
Nektek a korábbi Indexel volt bármilyen együttműködésetek, vagy még inkább az új Index ilyen szempontból kezdeményezette bármilyen együttműködést veletek?
Az új Index az nem, és a korábbi van se. Hát annyi olyan szempontból mindenféleképpen ez érdekes sztori, hogy az Index hogyan csapódott le itt Szegeden, hogy ha azt nézzük, én alapítottam ugye a Szegedert, és én nem tanultam újságírást, nekem más szakmám volt, csak láttam azt, hogy jó lenne, hogyha lenne szabad sajtó Szegeden is, mert ez egy tök fura helyzet, hogy itt van Magyarországnak a harmadik legnagyobb városa, és hogy nincsen benne szabad sajtó lényegében. És valahogy egy ilyesmi megfontolás mentén alakult ki az, hogy akkor csináljunk itt is egy újságot, legyen itt is egy újság, de és hogy valahonnan meg kellett tanulni azt, hogy akkor hogyan kell úgy újságot írni, hogy hogyan tartsunk be bizonyos szakmai sztenderdeket, és azt az Index segítségével tudtuk, egy ilyen nem együttműködés volt, hanem egyszerűen az Indexen néztük meg azt, hogy hogyan kell, ők hogyan dolgoznak fel egy cikket, milyen oldalakat szólaltatnak meg, hogyan tudunk hitelesen sajtót írni, azt innen szereztük ezt a tudást.
És hogy lehet társakat találni itt helyben ilyen vállalkozáshoz? Kérdezem ezt azért is, mert egy egyetemi város az ember azt gondolna, nyilvánvalóan van egy széleskörű merítési lehetőség a feltörekvő fiatalokból, de ez valószínűleg egy naív hozzáállás, mert hogy valószínűleg nagyon nehéz megtartani embereket, mert egyszerűen olyan a nem tudom én, szerkezete ennek az országnak, hogy mindenki Budapestre próbál vándorolni, és ott próbál valamilyen módon érvényesülni. Tehát lehet ez szerinted kifejezetten Szeged vonatkozásában egy újságírót tartósan elköteleztetni a helyi nyilvánosság építése mellett?
Nekünk van most egy olyan policing, hogy amikor leülünk valakivel állásinterjúra, akkor megkérdezzük tőle, hogy hogyan képzeli el az a következő éveit, hogyan képzeli el az életét, hol szeretné azt eltölteni. Mert Szegeden is jellemző sajnos ez a dolog, hogy az emberek elvándorolnak a városból, és most is van olyan kollégánk, aki Budapestre költözőben van éppen, tehát nyilván ez egy nehéz dolog, amikor energiát és szeretetet, meg minden jó energiákat, mindenféle oktatást fektetünk egy emberbe, és utána két év múlva azt mondja, hogy ő inkább Budapestre költözne, de teljesen megérthető, mert nyilván ott több lehetőség van. De
anyagilag van több lehetőség, tehát azzal nem tudtok versenyezni, vagy van esetleg egy olyan dolog is, hogy egész egyszerűen a nyilvánosság szerkezete miatt a pesti újságírói pozíció más perspektívákat tud kínálni, mint egy szegedi.
Ez is igaz, de alapvetően az, hogy az emberek Szegedről is Budapestre költöznek, a barátaik is Budapestre költöztek, tehát nyilván, hogyha én követni akarom a baráttársaságomat, az ismerőseimet, akkor sajnos jó esély van arra, hogy nekem is Budapestre kell költöznem.
És bármilyen szempontból, akkor ez a típusú agyelszívás, ez, akkor azt, ha jól értem, ez egy elég komoly kihívás például a ti szerkesztőségetek számára.
Igen. Ezért kérdezzük meg most már az új kollégáknál, hogy hol szeretnék elképzelni az életüket, és hogyha azt mondják, hogy ők igenis Szegeden, akkor nagyobb energiákat tudunk belefektetni a közös munkába például.
Oké. Tamás, ugye a ti lapotok úgy jött létre, hogy fölálltatok az előző az Indexből, mondjuk így, és azt mondtátok az embereknek, hogy összeadjátok egy lapnak az árát, akkor tudjuk folytatni. Az emberek összeadták egy lapnak az árát, ami egyáltalán nem volt evidens, bármennyire is szeretné ezt láttatni, nem csak a hatalom, hanem adott esetben a rossz akaraitoknak egy szűkebb köre. Voltak már korábban ilyen próbálkozások, igazából nem jött össze senkinek ez korábban. És azt gondolom, hogy egy ilyen momentumot kihasználni, az valószínűleg önmagában igen dicséretes dolog. De hogy lehet ezt fenntartani? Tehát például a ti működésetekben mennyire jelent komoly kihívást az, hogy az olvasók, a nézők, a hallgatók, mert ugye vannak videók, vannak podcastok is az írott tartalmak mellett, tehát hogy valamilyen módon az a típusú elkötelezettség meglegyen bennük, hogyha egyszer már bizalmat szavaztak annak, hogy elinduljon a lap, abból valamilyen módon azért annak a felelőssége is következik, hogy ezt akkor mostantól fenntartatóvá is kell tenni.
Hát igen, és azért van egy külön tím erre, aki azzal foglalkozik nálunk, hogy, hogy az olvasói támogatásokból, tehát az olvasókkal a kapcsolatot tartsa, illetve az ebből kifolyó feladatokat ellássa. Tehát, hogy én egyébként 1000%-osan vagyok up-to-date abban, hogy most pontosan hogy állunk, hogy hány százaléka mondjuk a finanszírozásunknak az olvasói támogatás. Nagyjából ugye ez a ilyen fele-fele arány van, hogy hirdetési bevételekből, illetve olvasói támogatásokból. De az biztos egy küzdelem, tehát főleg amiatt, mert hogy ingyenes a Telex, és hogy ezt mi valljuk is, hogy ingyenesnek is akarjuk megtartani a jövőben, és úgy tudom, hogy nagyon sok olvasónk van, aki kifejezetten azért is ad pénzt, hogy ingyenesen jusson el, és ne legyen fizető falak mögé zárva a tartalom, mert nyilván onnantól kezdve annak az elérése drasztikusan csökken egy-egy cikknél. De én azt érzékelem, hogy ezt azért így tudják az emberek, tehát hogy értik. Tehát nincs az, amit mi egyébként előzetesen hallottunk más kollégáktól, akár nyugat-európai szintéren, hogy milyen lemorzsolódás várható. Én erről nem tudok, hogy ez megtörtént volna. Tehát egy majdnem azt lehet mondani, hogy egy elég stabil és jó szinten, tehát egy ilyen nagyon sok ezer ember az, aki hónapról hónapra rendszeresen támogatja a Telexet, és hát ez nyilván ez egy egészen csodálatos visszaigazolása annak. Nyilván nem a mi munkánknak, vagy hát valamilyen szinten biztos, hogy annak is, de szerintem inkább az országról szól, hogy milyen szintű hiányok vannak a nyilvánosságban, hogy mennyire szükség van arra, hogy legyenek olyan hírportálok, vagy videócsatornák, vagy akár hát nyilván tévékről is beszélhetnénk, amik nyilván közösségi finanszírozású tévéről nem tudunk most beszélgetni, de hogy legyenek olyan médiumok, ahol mondjuk cenzúra nélkül az újságírók a saját szakmai sztenderdjék alapján végezhetik a munkájukat.
Beszélgetünk itt többféle tőkéről, ami fontos ahhoz, hogy a munkátokat el tudjátok végezni, de szerintem van egy tőke, amiről nagyon keveset szoktunk beszélni, ez pedig most lehet, hogy nagyon patetikusan hangzik, de egyfajta morális tőke. És én azt gondolom, hogy a te esetedben az egészen egyértelmű, hogy ez hogyan segíti a munkádat, vagy hogyan adhat adott esetben hozzáférést, adott esetben elérést, adott esetben bármilyen más olyan típusú újságírói helyzetet, ami kell ahhoz, hogy jól tud végezni a munkádat. Nevezetesen az, hogy miközben mondjuk a kormány oldalon lehet látni a megafonos propagandistákat, vagy azokat az embereket, akik média munkát végeznek ott, azzal szemben, amit te végzel, amögött azért tehát mindig vannak olyan helyzetek szerintem, amiben nagyon lehet látni azt, hogy ennek van egy erőteljes társadalmi visszaigazoltsága. És engem nagyon érdekel, hogy például mondjuk Szegeden is van egy ilyen típusú kitüntetett figyelem azok irányába, akik nem a hatalom, akár a helyi, akár az országos hatalom érdekében végzik a munkájukat, hanem a most megint mondom, patetikusan tudom csak megfogalmazni, de mégiscsak valami fajta társadalmi cél érdekében.
Hát nem szoktak megállítani az utcán minden nap, hogy nagyon szépen köszönik a munkánkat.
Azért néha megszoktak.
Hát nagy ritkán előfordult már olyan. De alapvetően a mi közegünkben, hogyha nem is a közvetlen barátainkra gondolunk, hanem az ismerőseinkre, hogyha lemegyünk szombat estei kocsmába, akkor azért elő szokott az fordulni, hogy megemlítik valami cikkünket, hogy olvasták a héten, és hogy ez mennyire király, hogy el tudtunk menni ilyen helyekre, és tudtunk tudósítani valamiről, vagy hogy a Telexen olvasták a Szegedernek az egyik cikkét. És tehát egy ilyen általános hálásságot azért én érzek a mi közegünkben, hogy ez tök jó, és hogy tökre szeretik az emberek. És hálások azért, hogy ezt csináljuk. Sőt, tehát nyilván egyébként ki is szokták mondani néha, csak azt mondom, hogy ez nem mindennapos dolog.
És bocs, Tamás, a te esetedben ez a morális többet azon kívül, hogy nyilván egy emberileg jó leső érzés, de az megfogalmazható, hogy szakmailag mit tesz hozzá a munkádhoz?
Hát lehet, hogy több kapu nyílik ki, és lehet, hogy több be is zárul egyébként pont. Igen. Ezáltal nem tudom, tehát én ezzel nem szoktam így ilyen szempontból gondolkodni. Nálam jobban van az, hogy oda jönnek emberek, és akkor elmondják, hogy miért tartják fontosnak a munkánkat, és akkor nyilván az egy kaptam paradicsomot is, igen, egyszer a belvárosban, de hogy nyilván az abból a szempontból nagyon fontos, hogy ez az egész Telexről szól, meg kicsit az egész hazai nyilvánosságról, tehát hogy az, hogy újságírókhoz oda menjenek és gratuláljanak nekik, vagy azt mondják, hogy nagyon fontos, amit csináltok, és hajrá, tartsatok ki, ott vagyunk veletek, ez nyilván ez egy egészséges, demokratikus országban, erre valószínűleg nem lenne szükség, tehát most egy Németországban vagy Franciaországban valószínűleg nincs az a fajta szeretet, ami övezi mondjuk a magyar független nyilvánosságban dolgozó kollégákat.
Dániel, nálatok mi azok a cikkek, amikről már megírások pillanatában tudjátok, hogy adott esetben kompatibilis lehet a telexes nyilvánossággal? Tehát van-e például mondjuk, amióta van az együttműködésetek, kifejezetten egy olyan szakmai szempontotok is a munkátok végzése során, hogy rendben van, ezt akkor már úgy kell megírni, hogy mondjuk olyan referenciákat használunk, amelyek a Szegeden kívüli nyilvánosság számára is érthetőek. Tehát mondjuk ilyen szempontból alakította-e az újságíró működéseteket, és igen, pontosan milyen formában az, hogy együttműködésetek van a telexel?
Az egy tök fontos dolog, és mindenféleképpen említésre méltó, hogy szakmailag emelkedett az újságnak a nívója. Tehát az, hogy mondjuk megírunk egy cikket, és azt elküldjük a Telexnek, mert mondjuk korábban megbeszéltük, hogy ezt mondjuk is szeretnék megjelentetni, azáltal eljön egy olyan folyamat, ami nálunk addig nem volt, hogy még egy telexes szerkesztő is átnézi a cikkünket, mondjuk nyilván nem lehetett volna, hogyha csak a Szegedet nézzük. Tehát nyilván megírja egy újságíró nálunk a cikket, egy szegederes szerkesztő megszerkeszti a cikket, kijavítja a hibákat, mindenféle, tehát nálunk nagyon fontos nyilván, ami alap dolog, hogy nem maradhasson az olvasóban kérdés, de még utána egy telexes szerkesztő is átmegy ezeken a cikkeken, amivel abszolút ki tudunk szűrni a dolgokat, ami alapból mondjuk benne maradhatott volna. Vagy esetleg fölhív a telexes szerkesztő, és azt mondja, hogy észrevették, hogy ezt vagy azt így szoktuk csinálni, és ők azt gondolják, hogy amúgy tök jobb lenne, hogyha úgy csinálnánk, és a legtöbb esetben egyet szoktunk érteni, és megköszönjük a szakmai segítséget.
És adott esetben, amikor mondjuk van egy sztori, mondjuk idén a BYD, akkor ti úgy gondolkoztok, hogy rendben van, ez már egy Szegeden messze túlmutató jelentőségi projekt, erről úgy kell beszélnünk, az országos nyilvánosságot tudja megszólítani, vagy alapvetően továbbra is az van, hogy leginkább egyébként helyben szeretnétek szólni az emberekhez, mert mégiscsak itt van a legelsődleges közönségetek, és valószínűleg itt vannak az előfizetőitek is.
Ez a nagy szerencsés eset ebben, hogy nem nagyon kell különbséget tennünk. Tehát ugyanúgy tudunk szólni a szegedi közönségnek. És amikor elkezdtünk a Telexel együtt dolgozni, akkor a szerkesztőségben meg is beszéltük, és lefektettünk bizonyos alapokat, hogy azért meg szeretnénk maradni teljes mértékben egy önálló újság, és ez szóba sem jöhetett volna máshogy. Tehát, hogy az, hogy mi küldünk a Telexnek is cikkeket, az azt jelenti a továbbiakban is, hogy elsősorban a saját közönségünknek szeretnénk írni, és az a legfontosabb. Ez csak egy extra lehet, hogy a Telexen is megjelennek ezek a cikkek, és nem csak Szegeden, meg Csongrád-Csanád megyében tudják elolvasni az emberek, hanem el tudják olvasni Budapesten is, hogy konkrétan mi történik a BYD-val kapcsolatban, vagy mondjuk kimegyünk a épülő gyár környékére, a legközelebbi lakóházakhoz, a legközelebbi városrészbe, és megkérdezzük az embereket, hogy amikor kiderült, hogy lesz ez a gyár, hogy megkérdezzük az embereket, hogy ők mit gondolnak, mit tudnak eddig, félnek-e valamitől, van-e valami gondolatuk, azt nyilván a Telex nem tudja megcsinálni, mert a Telex nem tud mindenhol is ott lenni, de ezt nem is várja senki, és ilyen szempontból tök jó, hogy van egy ilyen együttműködés.
Mik azok a témák, mert nyilván ez a kínai autógyár témája az nagyon kecsi. De mik azok a témák, amikkel kapcsolatban szeretnéd, hogyha legalább ennyire érdeklődne lenne az országos nyilvánosság is, mert szerinted nem csak Szegedről szól, hanem azon messze túlmutató és elmond dolgokat az országunkról?
Nem tudok most így konkrétan mondani példát erre. Azt gondolom, hogy a Telexel azért van egy jó együttműködés ilyen szempontból, tehát tökre olyan témákat is akár kérnek, amik nem feltétlenül lennek egyértelműen érdekes az országos nyilvánosság számára, de látják azt, hogy biztosan fel fogjuk alaposan és jól dolgozni, és akkor viszont egy ilyen extra cikk lehet nekik is. De nekem nincs egy ilyen szívügyem esetleg itt Szegeddel kapcsolatban, amit azt mondom, hogy ezt mindenképpen szeretném, hogyha ott is megjelenne.
A Telex esetében elég tudatos a stratégiátok arra vonatkozóan, hogy legyen országos tudósító hálózatotok. Hány helyen vagytok jelenleg együttműködésben?
Hát ugye a Szegederrel van az együttműködésünk, illetve van egy szegedi tudósítónk is, ha jól tudom, és van pécsi tudósítónk, illetve Győrben is vannak embereink, és hát keresünk nyilván a keleti ország részből még, tehát ez egy folyamatos építkezés, amin abszolút rajta vagyunk.
Ugye azért is kérdezem ezt, mert a Pető Péter, aki a 24.hu főszerkesztője, ő mesélte nekem egyszer, hogy ő ugye a Népszabadságban kezdte a munkáját a 2000-es években, és amikor a Népszabadságban ő belépett, akkor tehát olyan állapotok volt, tehát olyan gazdagságban tudott egy szerkesztőség, mint a Népszabadság működni, hogy mitten Kubában volt tudósítója. Most én nem tudom megmondani, hogy a 2000-es években hány Magyarország szempontjában ez a releváns esemény történt Kubában, ami miatt külön tudósító kellett ehhez, de volt. Szóval lehet, hogy ez bizonyos értelemben már a jó lakottságnak egy túlzó foka, de ugye az nem volt kérdés, hogy minden megyében, akár megyénként több tudósító is van egy újságnak, ma meg azért küzd a kormánytól független nyilvánosság, hogy legyen legalább minden megyében egy. De ennek, ha az anyagi oldala biztosítva is lenne, azzal mennyire küzdötök, hogy mondjuk olyan embereket találjátok egy-egy megyében, vagy egy-egy nem tudom, megyeszéken, nagyvárosban, aki egyébként a ti szakmai sztenderdjeiteknek képes megfelelni. Tehát például láttok-e kifejezetten olyan problémát, hogy nem annyira vonzó ma már újságírónak lenni, pláne nem annyira vonzó újságírónak lenni Budapesten kívül, és nem biztos, hogy tudtok tartósan elköteleztetni ebben az a pozícióban embereket.
Én erről a részről egyébként, tehát nincsenek nagyon up-to-date információim, meg nem is én végzem azt a fajta munkát, hogy akkor hogyan keresünk embereket. Én azt látom, hogy egyébként azért alakulnak műhelyek az ország különböző pontjain. Tehát például most pont Veszprémben voltunk a Németh Tamás főszerkesztőnkkel egy beszélgetésen, amit a 8200 nevű igen, helyi portál szervezett, és ők mondták, hogy például van már Kaposváron is ugye ennek egy fajta mutációja, akik ugye korábban jöttek létre, ők a 7400, Debrecenben is van helyi lap, hogyha jól tudom, illetve tehát van több helyen is próbálkozás, tehát egy kicsit azt érzem, hogy kialakult egy olyan helyzet, főleg ugye a megyei lapoknak a beszántásával, illetve a megyei portáloknak a nem tudom, a totális ilyen ledózerolásával. Tehát talán az csak fontos elmondani a nézők kedvéért, hogy ugye ma úgy néz ki a vidéki nyilvánosság, hogy a megyei hírportáloknak ugye mindegyiknek van egy helyi tudósítója, felmész az oldalra, a Veol, Teol, Feol, nem tudom, bármelyik körül beszélhetnénk, és akkor ott van egy cikk, ami az a helyi témáról szól, és egyébként a 99%-át az anyagoknak a Mediaverse központi főszerkesztősége írja. Tehát ez, szerintem ez teljes agyrém. Tehát nincsenek helyi témák feldolgozva, nincsenek helyi emberek megkérdezve, vagy hát maximum annyi a helyi téma, hogy a útszéli kertészetben éppen nem tudom milyen színű tulipánok vannak. Tehát hogy ez szerintem azért nem... Ez egy nagyon egészségtelen helyzet minden szempontból, demokratikus szempontból is, viszont erre válaszul én azt érzékelem, hogy egyre több olyan város van, ahol önszerveződő módon politikai pártoktól, oligarcháktól függetlenül próbálnak emberek valamilyen fajta nyilvánosságot létrehozni. Szerintem az, ami akár a Telexnek is a története, és talán a nyilvánosságban betöltött szerepe itt lehet valamilyen szempontból fontosnak nevezhető, hogy csak hogy az elejére visszakössek, hogy az, hogy el tudott indulni közösségi finanszírozásból egy nagy portál, az kicsit lendületet adhat, vagy én bízom benne, hogy lendületet ad a helyi nyilvánosságnak is, hogyha meg tudtuk csinálni egy országos szinten, akkor ez hát a kicsiben is összejöhet.
Na és milyen lendületet ad a helyi nyilvánosnak? Kérdezem ezt azért is, mert Szeged szerintem egy különleges pozíciójú város ebből a szempontból. Ugye nyilván vannak az országos médiumok, emellett ugye nyilvánvalóan van a kormánymédiának is különböző leágazásai helyben, és van akkor a helyi önkormányzatnak is egy média konglomerátuma. Ti ebben a keretrendszerben hol helyezkedtek el, és milyen viszonyt ápoltok ezekkel?
Igyekszünk középen elhelyezkedni. Azt hiszem ez a legfontosabb. És hogy milyen viszonyt ápolunk, egyébként az tök érdekes, hogy lehet, hogy a színfalak előtt az látszik, hogy a Szegeden mondjuk a sajtó termékek nincsenek jóban egymással, de hogyha elmegyünk egy sajtótájékoztatóra, akkor az újságírók nem óckodnak attól, hogy beszélgessenek egymással, tehát ugyanúgy kollégák vagyunk attól, hogy nem egy újságnál dolgozunk, és a Szegeder talán egy ilyen kis különc újságként jött létre néhány évvel ezelőtt, de ma már nincs olyan, hogy nem mennénk oda mi is, akár egy sajtótájékoztatón, és tehát abszolút egy ilyen, hát a baráti viszonynak nem mondanám, de nyilván egy ilyen kollegiális viszony az kialakulóban van, meg kialakult.
Amikor a Szegeder elindult, akkor te problematizáltad azt, hogy a helyi közpénzből működő nyilvánosság mennyiben tér el, vagy mutat alternatívát ahhoz képest, ahogyan a kormánymédia működik. Ebben van-e változás? Jelenleg fenntartod a kritikádat. Mit gondolsz erről?
Nem nagyon hiszem, hogy van változás. Tehát itt valahogy talán úgy működik a rendszer, hogy van a jobboldali kormányzati propaganda sajtó, meg ennek van a tükörképe a baloldali propaganda sajtó, és akkor annyi a különbség a kettő között, hogy a baloldali propi sajtóba kicserélték a mínusz jeleket plusz jelekre, meg fordítva. Tehát nagyjából ugyanazokkal a módszerekkel dolgoznak, és volt is egy ilyen hangzatos dolog, amit egyszer hallottunk, hogy talán valami ilyesmi kulcsszó mentén alakítottak most ki fejlesztéseket még néhány évvel ezelőtt, hogy a Fidesznél is fideszesebb médiát kell csinálni az önkormányzati sajtó számára. Tehát hogy ugyanazok a módszerek.
Most meg tehát, hogy ez konkrétan, mint irányelv elhangzott, hogy akkor ez a szakmai iránymutatás, mint fenntartó, vagy nem tudom, finanszírozó, hogy olyan médiát szeretnénk látni helyben, ezt kimondta.
Azt nem tudom, hogy ki mondta, ez valami politikai tanács lehet, meg én nem voltam ott, én csak hallottam viszonylag belsősebb forrásokból. De ez évekkel ezelőtt volt, és nem is tudnék már konkrét nevet felidézni magamban, de ez egyébként nyomon is követhető sokszor, hogy vannak ilyen útirányok azért.
A helyi hatalom mennyire megközelíthető a számotokra? Tehát együttműködő, adott esetben interjúkérésekre válaszol-e?
Nagyon érdekes ez a kérdés, mert most például volt olyan, hogy az önkormányzat fél éven keresztül semmilyen sajtóközleményt vagy sajtómeghívót nem küldött a Szegedes számára, és akkor nekünk kellett kijárni az utat, hogy akkor mennek ilyenkor a szokásos e-mailek, hogy ez így kötelességük lenne, légy küldjetek már e-maileket, mert szeretnénk tájékoztatni az embereket, és ugyanúgy mi is csak leírjuk, hogy nem tudom, most fejlesztenek valamit, vagy felújítanak valamit, és egy csomószor ezt csak így leírjuk kritika nélkül, mert ez egy jó dolog, amit csinálnak, és hogy ezt csak szeretnénk a munkánkat végezni. Most visszakerültünk a sajtólistára, de hát nyilván jönnek a választások, tehát ez annyira nem is meglepő. Akkor Botka László polgármestert, nem tudom, hogy a kollégáim az elmúlt fél egy évben hányszor keresték meg interjú megkereséssel, de legalább fél tucatszor és nulla válasz érkezett.
Még annyi... Válaszra sem méltatta a megkereséseteket?
Igen, abszolút. Tehát annyi se, hogy polgármester úr most nagyon elfoglalt és keressenek legközelebb. De az is fontos megemlíteni, hogy például Botka László mögött ott van például Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester, aki hasonló idő óta van ebben a pozícióban, tehát ilyen 2000-es évek eleje az is, ilyen 20-25 éve. Ő viszont nagyon naprakész, vagy ő segítőkész, tehát ő abszolút, ha valakinek tudunk írni valamilyen kérdésünkkel, akkor az ő.
Nyilván, válaszol is.
Ő abszolút. Ő nyilván városfejlesztési, közlekedési kérdésekben érintett, de azért nyilván egy alpolgármesterről van szó, és este írok neki egy e-mailt, hogy alpolgármester úr, ez meg ez, erről szeretnénk pár kérdést föltenni, és van olyan, hogy másnap, mire én elkezdek dolgozni reggel, addigra már ott van a válasz.
És az, hogy itt helyben, én azt feltételezem, mégiscsak közelebbiek a viszonyok, mint mondjuk a fővárosban, az abban a szempontból nem könnyebbség a számotokra, mondjuk az olvasóközönségetek ezt könnyebben ki tudja kérni magának? Egyáltalán például szoktátok-e az olvasóközönségeteknek a figyelmet fölhívni arra, hogy itt van egy elég súlyos demokratikus deficit?
Ritkán szoktuk felhívni erre a figyelmet.
Ilyet.
Az utóbbi időben nem volt erre példa talán. Nem tudom, eddig voltak talán olyan módszerek, amikkel sikerült elérnünk. Tehát az, hogy például a sajtólistáról lekerültünk, akkor azt ahhoz a módszerhez folyamodtunk. Volt egy pécsi ügy, amelynek a folyamán az volt, hogy a Pécsi Stop nevű újságot, ez egy független nap, ha jól tudom, még az előző fideszes városvezetés tényleg semmiről nem tájékoztatta, és a TASZ-szal karöltve a Pécsi Stop beperelte, nem tudom pontosan milyen útra mentek az önkormányzat ellen, és természetesen nyertek, mert ilyet nem lehet csinálni. Ezt a példát szoktuk leírni a szegedi önkormányzati sajtóosztálynak. Ez ilyen 2-3-szor már leírtam nekik ezt e-mailbe, hogy volt egy ilyen ügy, és nem szeretnénk, hogyha nekünk is ilyeneket kéne csinálni, mert ez tök gáz, tehát hogy egyszerűen csak hadd kapjuk már meg azokat az e-maileket, és akkor erre nem kapunk választ, de aztán jövő héten már jön az e-mail, hogy amúgy felújítunk egy óvodát, nem akartok eljönni megnézni? Tehát, hogy... Szóval kicsit nevetséges talán ilyen szempontból. Az, hogy például Botka László polgármester nem reagál a meghívásainkra, ott meg most jön a választás, most lesznek ugye júniusban, ott talán egyszer majd ezt kommunikáljuk, hogyha addigra sem lesz ennek eredménye, hogyha egyáltalán nem kapunk választ, mert azért azt gondoljuk, hogy az itt nagyon alapvető dolog lenne, hogy a polgármester úr leül velünk egy interjúra. 2019-ben erre volt példa egyébként, 2019-ben minden szegedi polgármester jelölt te leültünk interjúzni, egyedül a Fidesz támogatásával függetlenként indult Nemesi Pál az, aki abszolút nem vállalta ezt, de akkor meg lehoztunk egy olyan cikket, amiben csak leírtuk, hogy ezt szerettük volna megkérdezni tőle, nem sikerült.
Nyilván az sem kérdés, hogy ti, vagy hát személyesen te is szakmailag kárvallottja vagy annak, hogy a kormányzat ilyen mereven elzárkózik bármifajta interjúhelyzettől, bár azért így is legendás helyzetek alakulnak ki, akár mondjuk Rogán Antal parlamenti folyosón, akár Szijjártó Péter Esztergomban?
Az most volt tavaly nyáron, igen.
Tavaly nyáron Esztergomban, azt szerintem csodálatos, és hát nyilván a fő klasszikust az Orbán jövök ki a templomból, hé ember. Szóval, hogy ezek nyilván tök jó dolgok, de hogy közben meg nyilván te is arra vágynál, hogy rendes interjúhelyzetben egy kérdéssort végigvíve, érdemben több visszakérdezéssel kérdeztesd ezeket a politikusokat. És erre teljesen látszik az elmúlt 14 évből, hogy nem, hogy esély nincs, hanem egyre kevesebb esély mutatkozik. Szoktatok-e arról gondolkodni a Telexen belül, hogy ha van egy ilyen széles társadalmi támogatottságotok olvasókban, előfizetőkben, stb., akik ráadásul kifejezetten aktív elkötelezettjei az ügyeteknek, hogy őket, nem tudom, milyen formában, de hogy valamilyen formában ennek a követelésnek mögé helyezzétek, tehát hogy ezzel is valamilyen módon nyomatékot adjatok, vagy az már a ti felfogásatok szerint az újságírói szerepeteken túlmutatna, és adott esetben ártana neki?
Azt nem tudom, hogy ártana-e, meg ezt nem is akarnám kijelenteni. Azt ugye láttam, hogy a Partizánon például ugye volt a nagy levélküldés Kocsis Máténak, és az látszott, hogy nem reagált érdemben a Kocsis például azokra a megkeresésekre, amiket akkor küldtetek neki. Hát nyilván ez olyan szempontból csak mondjuk tanulság, hogy az ember próbálkozhat ilyesmivel, vagy kiírhatjuk a Telexre, hogy X ideje nem adott interjút Orbán Viktor, ő nem fog, és az nem fog változtatni a Fidesz politikai stratégiáján. Én azt érzékelem, hogy ami egyedül mozgatja ezt a típusú kommunikációs motivációt, ez a pártnak a népszerűsége. Tehát nekem a 2015-ben ugye 14-es választásokat megint kétharmaddal megnyerte a Fidesz, és akkor utána indult egy mélyrepülés, kitiltási botrány, netadó ügy, Orbán Simicska összeveszés, és akkor január elején jöttek ki, vagy hát 2015. január első egy-két hónapjában érkeztek olyan közvéleménykutatások, hogy nagyon, nagyon sok szavazót vesztett a Fidesz. Tehát, hogy így az akkori Jobbik az ilyen 2-3%-ra megközelítette önállóan a regnáló kormánypártot, és akkor indult el a Modern Városok nevű program sorozat, aminek keretében minden megyei jogú városba elment a miniszterelnök, ott kötöttek egy nagyszabású megállapodást, aminek aztán egynegyede valósult meg, de lehet, hogy azzal is nagy számot mondtam. Viszont mindenhol tartott egy sajtótájékoztatót Orbán Viktor, és az első néhány ilyen alkalommal lehetett kérdezni, és ahhoz képest az egy óriási változás volt, hogy ennyire kinyíltak. Tehát nem csak az, hogy kaptunk meghívót, hanem még 2-3 kérdést is feltettünk, és akkor volt nekem Havasi Bertalannal az első ilyen vidéki állomás, az Zalaegerszeg volt, és oda jött hozzánk, hogy ne itt az utcán próbálkozzunk kérdezni, mert hogy lehet majd a sajtótájékoztatón majd kérdezni a miniszterelnököt. És akkor így mondtam neki, hogy lehet. És akkor meg visszakérdezett, hogy hát mindig lehetett, nem? És akkor teljesen zavarba jöttem, hogy hát igen, mondjuk eddig így inkább így a mikrofont, így próbáltak így eltolni a kezemet, meg 3 tekes így valahogy így arrébb tenni, és hogy tehát ez volt a reakció, hogy...
Együnk közül a szégyentelenséget tényleg.
És csak hogy ugye ez egy olyan helyzet volt, amikor politikailag arra volt szüksége a hatalomnak, hogy mégis kommunikáljon a választók felé, megválaszoljon olyan kérdéseket, hogy elvesztették például az időközi választást Veszprémben, és hogy akkor elmondhassa a nyilvánosság számára a miniszterelnök, hogy pontosan milyen okai vannak ennek, vagy egyáltalán nyitottságot mutasson. És én ezt a stratégiát egyébként például most a kegyelmi ügynél ugyanezt látom visszaigazolódni, hogy az, hogy a Pozsonyban volt a V4 találkozó, és például az Orbán úgy ment be, hogy a Simor Dániel kollégám ott állt, és akkor megállt 2-3 kérdésre, és utána is lehetett kérdezni, igaz, hogy nem a sajtótájékoztatón, de hogy ott a folyosón 2-3 visszakérdésre volt lehetőség, és a Havasi Bertalan nem beállt az újságíró és a miniszterelnök közé, hanem hát Orbán mögé is állt egyébként, hogy akkor engedje ezt a helyzetet. Tehát én azt gondolom, hogy ezek ilyenkor tudatos stratégiai lépések a részükről.
Abszolút, és tökélyen megemlítetted a Dániel nevét, mert valóban ő is még egy ilyen fekete öves ninjája ennek a műfajnak. És szerintem egyébként ez egy újságírói, képesség, ez nem kérdés. Csak közben engem tényleg érdekel, mert nyilvánvaló igen, politikai érdekből nem állnak szóba, politikai érdekből nem ülnek le, és nyilván mindenki azt gondolja, hogy egyszer majd lehet, hogy lesz egy olyan politikai együttállás, hogy hirtelen érdekük lesz megszólalni, de akkor végső soron azt kell szerinted mindenkinek tudomásul vennie, hogy a sajtó lehetősége azok kb. Itt állnak meg, és innentől kezdve igazából ki van szolgáltatva annak, hogy akár a társadalom gyakorol lenyomást, és ki követeli mondjuk az interjúkat, vagy adott esetben a politikai adókapok eredményez egy olyan helyzetet, amiben hirtelen megjelennek stúdiókban. Tehát, hogy szerinted kellene erről nekünk újságíróknak gondolkodnunk ebben az országban, mit kezdünk ezzel a helyzettel, vagy inkább el kéne fogadni azt, hogy a sajtónak azért vannak igenis vörös vonalai.
Hát azt én nem mondanám, hogy az káros lenne bármilyen szinten, hogy erről gondolkodunk és beszélgetünk, és valamilyen szintű megoldást megpróbálunk erre kitalálni. Nyilván most a nagyon megúszós válaszom erre az, hogy annyi kérdés van a sajtónak a mai magyar nyilvánosságban, a belső és egyébként akár az ilyen nagy tech cégekkel kapcsolatos akármilyen leágazásokon keresztül, hogy ez egy ezek közül. Tehát nem az a legnagyobb probléma szerintem ma mondjuk az újságírás szempontjából, hogy nem jön jönnek be a stúdióinkba kormánypárti politikusok, mert hogy egyébként meg ugye lehet olyan plusz energiákat mozgósítani, hogy akkor több eseményre elmenni, azokról információt szerezni. Pont most a Danit abból a szempontból, a Simard Dánielt megint visszahoznám, hogy a 22-es választási kampányban, ez talán csak az olvasói mobilizációhoz is kapcsolódik, hogy ugye többször megkérdeztük a Havasi Bertalant, hogy hol fog kampányolni a miniszterelnök, és mindig az a válasz jött, hogy a sajtó nyilvános eseményekről majd időben tájékoztatni fognak, figyeljük az MT-t, a Facebook oldalát, a kormány.hu-t, és akkor erre válaszul, mi akkor úgy döntöttünk, hogy írunk egy cikket, és arra kérjük az olvasóinkat, hogyha tudják, hogy hol kampányol a negyedik kétharmadára készülő Orbán Viktor, akkor küldjenek erről nekünk információt, és meglepő módon rengeteg levél érkezett, vagy hát ahhoz képest rengeteg levél, hogy amúgy értett titokban kampányolt Orbán Viktor, ahhoz képest mégis nem lehetett eltitkolni Magyarországon, hogy akkor Siófokra megy, vagy a Balatonra megy, vagy valamelyik.
Ez csodálatos.
Igen, és...
Értem, hogy Kaláka újságírás, tehát ilyen szempontból ez tényleg egy tök jó dolog.
Igen, és két olyan tippet is kaptunk, ahol nyilván lutri volt, mert nem volt meghirdetve, nem volt egy Facebook esemény, nem volt egy, nem tudtuk megerősíteni, hát nyilván nem is akartuk felhívni akkor a Havasi Bertalant, hogy tényleg ott lesz abban a, nem tudom, borászatban a miniszterelnök, de hogy a Dani elment két ilyen helyre, és meg tudtuk mutatni azt, hogy egyébként milyen hangulatú rendezvények ezek, milyen közönséget verbúválnak össze, milyen válogatott társaság érkezik egy ilyen kampányeseményre, és az is látszott, hogy egyébként hát milyen iszonyat energiákat fektet abba a kormánypárti hatalom, hogy az újságírói kérdés az még csak meg se karcolja a miniszterelnököt. Tehát, hogy emlékszem, annak a videónak a címlapképe szerintem az nagyon-nagyon sokat mond, hogy egy ilyen oldalsó bejáraton a lépcsőn felvéve viszi, vagy hát így kíséri hat ember Orbán Viktort, akinek csak a háta látszik, úgyhogy a Dani meg az esőben szalad utána, és előtte meg nem tudom, ötször próbálták elküldeni egyébként az utcáról, hogy ne elcsorogjon ott. Tehát azt, hogy például ilyeneket meg tudjunk mutatni, és hogy ezt mondom, ez egy olvasóknak a bevonásával készült. Tehát szerintem ez egy járható út például.
Szuverenitásvédelem. És most elsőként, Dániel, veled kezdeném, mert hogy ugye nyilván retteltesen fals a kormányzatnak az az állítása, hogy ők itt bármilyen módon próbálnák a külföldi befolyásolást bármilyen módon, nem tudom én, érzékelni, fölfejteni, aztán pedig megakadályozni, hiszen gyakorlatilag nekik ez a nemzetközi politikájuk, médiát építenek a környező országokban, pártokat finanszíroznak állami hiteleken keresztül Nyugat-Európában, és hozzá lehetne sorolni az egyébként még csak nem is köztudomású eseményeket, amelyeket közben mégiscsak megalapozottan lehet sejteni, de most ebben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy nyilvánvalóan, amit ők külföldön nem csak hogy csinálnak, hanem nagyon tudatosan stratégiailag építenek, azt Magyarországon próbálják problémává tenni, miközben teljesen más logika alapján fogadnak el hazai médiumok támogatást európai vagy nemzetközi alapítványoktól, vagy bármilyen más forrásoktól, transzparensen, alapvetően az újságíró munkájuk, és nem a politikai hatalom megszerzése érdekében. De mégis érdekel, itt Szegeden mennyire érezteti a hatását ez a típusú kampány? Titeket Soros médiáznak-e? Titeket dollárbaloldaloznak-e? És van-e például mondjuk arra vonatkozóan erre bármilyen gondolatotok, hogy itt helyben mit okoz számotokra az, ami az országos nyilvánosságban most mégiscsak uralkodik ez ügyben?
Hát egyfajta gondolkodás az elindult a független helyi médiumok között. Ugye van egy ilyen együttműködés, hogy amit említettetek is, hogy Debrecenben, Kecskeméten, Veszprémben több helyen vannak független helyi lapok, és van ennek egy együttműködése is, hogy szoktunk találkozni, szoktunk beszélgetni egymással. És egyébként az egy témaként felmerült a szuverenitásvédelmi hatóság felállása kapcsán, hogy akkor ki mit tenne, hogyha ilyen dolgok történnek, de itt Szegeden egyébként annyira nem történt itt semmi eddig, meg hát országosan se annyira sok dolog azért. Tehát mi egyelőre inkább kivárunk ezzel, hogy pontosan mi alakul ebből az egész sztoriból.
És a te vagy a ti meggyőződésetek szerint kitől és milyen formában szabad pénzt elfogadni a működésetek finanszírozásához? Egyáltalában ezt saját magatok alakítottátok ki, vagy azért ebben benne van az is, hogy a kormányzat hogyan próbál bizonyos szerepkörökbe, bizonyos pozíciókba, bizonyos vádakba beletolni, akár titeket, akár bárki más, aki tőlük függetlenül működik?
Nincs benne semmilyen kormányzati hatás ebben, tehát hogyha kiírnak valahol a világon egy pályázatot, ami Magyarországon is érvényes, hogy Magyarországon mondjuk független helyi sajtó fejlesztésére, hogy bizonyos projekteket meg tudjunk valósítani, hogy egyszerűen csak tényleg ilyen fejlesztési, közönség elérési mindenféle pályázatok vannak.
Nyilván... Mondjuk most hadd legyek provokatív, ha a kínai kommunista párt valamilyen, nem tudom, NGO-ja kiír egy ilyen típusú pályázatot, vagy nem tudom, az Orosz Konfederáció megteszi ugyanezt, az a Szegeder számára kérdés, tárgya, nem tudom, meg kell vitatni, vagy alapvetően, hogyha nem szól bele a tartalomba, akkor tök mindegy, hogy honnan jön a lóvé.
Nem nagyon látom realitását annak, hogy Moszkvában kiírnak egy olyan pályázatot nekünk, amiben amúgy nem szólnának bele a tartalomba. Őszinte leszek, ezen még nem gondolkodtunk el.
Lehet, nem irreális lesz, persze, nyilván, hogy rubelekkel dobálnának titeket a Kremlből.
Nem tudom.
Rátok, hogyan hatott ez az egész történet kifejezetten a szerkesztőség működését illetően? Ugye itt azt mondjuk el, hogy van egy félig informális, a formalitás irányába ható együttműködés több szerkesztőség között, ami benne van a Partizán, és benne van a Telex, és sokan mások. Lehetett ezt látni ugye a szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatos kiállásban, és lehetett ezt látni legutóbb, amikor az átlátszót érte egy nemtelen támadás a CÖFCÖK a részéről, följelentették őket a szuverenitás. Nem tudom elmoderőgés nélkül. Följelentették őket a szuverenitásvédelmi hatóságnál más civil szervezetekkel együtt, hogy ők valamifajta veszélyt jelentenének Magyarország szuverenitására. Szóval a lényeg az, hogy azon kívül, hogy nyilván egyébként jókat lehet ezen röhögni, meg szoktunk is ezeken röhögni sokat, de hát azért, hogy mondjam, ez tényleg a kibiztosított revolver, amit a Sarkadi Zsolt használt, szerintem egy eléggé leíró kifejezése ennek a helyzetnek, tehát a kibiztosított revolver az asztalon. Szóval, hogyan viszonyultok ehhez, bármilyen szempontból változtatott-e a működéseteken?
Ugye a Zsolt azt írta a cikkében, csak azért is idézem, mert hogy szerintem gyönyörű kép, és hogy az irodalmi munkásságát is abszolút dicséri, hogy kitették a pisztolyt az asztalra, és azt kérik, hogy nyugodjunk meg. Hát nagyjából ez a helyzet állt elő. A működésünkön nem változtatott, tehát hogy pillanatnyilag a jogszabályoknak a maximális betartásával folytatjuk a munkánkat. Én nem gondolom, hogy olyan pályázatokon elindulni, amik egyébként, ahogy a Dániel is fogalmazott, a magyar jogszabályokkal maximálisan összhangban vannak, akár a szövetségi rendszeren belül amerikai uniós tagállamokhoz kapcsolódó pályázatokon a média működésére, akár projektalapon pénzt, nem tudom, kérni, szerezni, tehát hogy ahol mondjuk lehet pályázni, azzal lenne bármilyen probléma. Én azt látom, hogy ezen fogást találni azért a Fidesz sem nagyon tud. Én nem is vagyok benne biztos egyébként, hogy feltétlenül az a cél, hanem nyilván itt az elrettentés talán az egy fontosabb része, de aztán persze lehet, hogy most ilyen őrült naivan beszélek, és fél év múlva meg a fél magyar sajtót majd valamilyen kuholt vádak alapján viszik el bilincsbe, szóval érted, ezt nem tudjuk, de hogy nem is lehet úgy végezni a munkánkat, hogy úristen, mi lesz majd a következő lépés, hanem hogy van egy szakmai standardünk, vannak az olvasóink, akiket napról napra friss információkkal akarunk kiszolgálni, és hogy mi ennek fényében végezzük a munkánkat, nem azon gondolkodunk, hogy mikor fog majd a CÖF bekopogtatni, hogy tudom, megkérdezze, hogy mi a következő téma, amit fel akarunk tárni.
Bár előfordulhat.
Hát fantasztikus lenne egyébként abban a szempontból, hogyha belelátnának, hogy egyébként milyen a szerkesztőségnek a működése, mert hogy ők valószínűleg azt ismerik, hogy milyen az, amikor ifjabb Lomnici Zoltánnak ugye megmondja az M1 riportál, ugye az pont egy 444-es videó volt, hogy hát azt kérték, hogy az a kifejezés még az mindenképpen legyen már benne, hogy nem tudom, migráns horror, vagy nem ez volt, de hogy valami hasonló, tehát nagyon, szerintem nagyon tanulságos lenne valószínűleg, hogyha ezekből a nem is tudom, műhelyeknek talán lehet nevezni, vagy valami, tehát közösségekből egyáltalán bele lehetnek abba, hogy egyébként milyen logika mentén épül fel egy független szerkesztőségnek a működése, hogyan választjuk ki a témákat, milyen munkamódszerrel dolgozunk, tehát hogy azért azt szerintem nagyon izgalmas látni, és most nem akarom ebbe az irányba elvinni a beszélgetést, de hogy az, hogy mi milyen energiákat teszünk abba, hogy megkérdezzünk minden érintettet, míg mondjuk a Fidesz nyilvánosságában dolgozó munkatársak pedig hát cson nélkül írnak le bármit, anélkül, hogy akár csak így megpróbálnának utána járni annak az információnak a hitelességének, tehát hogy tök jó lenne igazából ilyen tanulmányutakat szervezni.
Bocs, egyébként szerintem nem is a bünteti jogi következményei szerintem a fontosak a hatalom szempontjából, hanem egyrészt a morális kicsinálás, delegitimálás, és valószínűleg még inkább egyébként a mentális kifárasztás. Tehát azért azzal állandóan szembesülni, hogy így képtelenség arról vitatkozni, amit mondjuk cikket írtál, vagy ami interjút készítettél, az most jó volt, vagy nem volt jó, ez a kérdés működött, vagy nem működött, hanem helyette annyival van az egész elintézve, hogy te egy dollár baloldali vagy. Vagy én egy dollár baloldali vagyok, vagy legyél te is dollár baloldali, legyünk mind a hárman dollár baloldaliak. Szóval. Vállaljunk ebben közösséget itt most mindenki előtt, szóval hogy ez egy mentálisan megviselő helyzet, és nyilván ezért találták ki, tehát nyilván ez egy nemzetközi mintázat ilyen szempontból, nem dolgoznak saját kottából, nem ezt is importálják. Ez a része közösségek könnyebben kezelhető, tehát ebben erősíti adott esetben a belső integritását a szerkesztőségnek, vagy éppen ellenkezőleg többlet feladatokat ad, amivel kell foglalkozni, amellett épp eléggé megterhelő a saját alapmunkátok.
Az biztos, hogy történt, hogy akkor nyilván először egy picit azért mindenki megijed, hogy mi lesz ebből. Tehát az, hogy felállítanak egy hatóságot, és bármilyen okból itt olyan jogszabályi, meg börtönbüntetéseket lebegtetnek, hát az nyilván nem jó ezzel a helyzettel szembesülni. És biztos, hogy egy nagyobb portálnál ez könnyebb feldolgozni, mint akár egy kisebb szerkesztőségben. És mondjuk egy Telex szinten pedig valószínűleg amiatt is, mert hogy 80-100 ember dolgozik nálunk, és azért nagyon, tehát ez a napi félmillió olvasó, alsó hangon, aki követi a munkánkat, azért az egy nagyon erős biztosíték, és az a fajta visszacsatolás, amit mi azért nap mint nap kapunk a cikkeink, videóink után, az szerintem lelkileg nagyon megerősít, de hogy ez egy pszichés nyomás, ami állandóan ott van, egy egzisztenciális kitettség, hogyha itt tetszik, mert soha nem tudhatod, hogy mikor találnak ki valami olyan jogszabályi fogást, amivel aztán totálisan, nem tudom, beszántják egyik pillanatra a másikra a munkahelyedet, ezzel nem jó feltétlenül együtt élni, de közben meg egyrészt meg tudod, hogy van egy feladata a nyilvánosságnak Magyarországon, másrészt pedig, és hogy ezt a munkát ezt el kell végezni, másrészt pedig, amikor azt tapasztalod, hogy ez mennyi embernek nagyon fontos, hogy napra kész információkat szerezzenek, nem csak politikáról, hanem arról, hogy milyen idő lesz délután, mert hogy az is befolyásolja az életüket, hogy most autóba üljek, vagy ne üljek autóba, hogy nem tudom, sűrűköd van. Tehát, hogy azért a sajtónak nem csak egy olyan funkciója van, hogy feltétlenül a politikusokat kell kérdezgetni, hanem hogy hiteles információkat szolgáltasson, és akkor csak egy zárójelet ebben megjegyeznék, hogy például a Covid alatt látszott ez nagyon, hogy az a brutális érdeklődés, ami övezte például, akkor még az Indexnél dolgoztunk az első hullám kitörésekor, hogy ilyen másfél milliós napokat csináltunk, másfél millió napi olvasónk volt, az látszott, hogy keresték az emberek azt a megbízható támaszt, és ez részben valószínűleg ez a kormányzati kommunikációnak a megkérdőjeleződése is volt sok szempontból, hogy nem feltétlenül hisznek az emberek a kormánynak, de keresnek valamilyen olyan hírforrást, ahonnan megbizonyosodhatnak arról, hogy most akkor kimerjek menni az utcára, most a kézmosás az segít, vagy le kell spritzkolni a dolgokat, tehát hogy egy ilyen nagyon elemi a napi világban való tájékozódás segítő funkciója is van a sajtónak, és hogy, tehát, hogy ezt el kell látni, és ez egy szép és nem feladat.
A morális nyomasztás a ti pozíciótokban honnan érkezik leginkább felétek? Tehát a politikai hatalom melyik része az, ami a leginkább ilyen szempontból nyomást gyakorol felétek?
Szerintem ide a szuverenitásvédelmi hatósággal, meg ezzel az egész sztorival kapcsolatban annyira, hát nyilván amúgy baromi nyomasztó volt, meg tényleg most nem akarok tippeket adni, hogy hogyan kell a szabad sajtó elbánni, de hogy talán a legrosszabb része az volt, hogy nem lehetett mit tudni. Tehát Orbán Viktornak volt egy ilyen rádióinterjú, egyszer csak, ahol kifejezetten a független vidéki helyi lapokat is megemlítette, valahogy úgy fogalmazott, hogy a semmiből előtörő Brüsszel által kitartott helyi független lapok, és tényleg, hogy a Szegeder is amúgy 7 éve létezik, és úgy fogalmazott, mintha most hallott volna először erről. Tehát ilyen tökre meg volt lepődve, és amúgy itt vannak ezek a helyi lapok is, amik a semmiből jöttek, és Brüsszel ide rakta őket. Szóval az ezt követő hetekben, ugye ez tavaly ősszel volt, az lehetett érezni, hogy tényleg semmit nem akar mondani a kormány erről, nem lehet, tehát itt a Hollik Istvánt is megkérdeztük egyszer, itt a helyi Fidesz irodában kikérdeztük erről, hogy ő konkrétan mit lehet tudni, és ő is azt mondta, hogy hát nyilván, hogy lesz a semmit mondást, hogy nyilván, hogyha a jogi környezetben megengedhetően működik egy sajtótermék, mert minden, akkor ránk nem lesz az ő hatása, tehát hogy valahogy, tehát nem volt egy ilyen támaszpont, nem volt egy ilyen semmi, amiben lehetett volna kapaszkodni, hogy mondjuk egyáltalán mi számít rossznak, mi az, amivel eláruljuk az ország szuverenitását pontosan. Szóval ez a része kifejezetten nyomasztó volt az elején. De aztán meg valahogy, mivel így nem jöttek új impulzusok a kormány részéről egy ideig, vagy egy idő után úgy lényegében egy el is felejtődött, tehát úgy voltunk vele mi is, hogy hát jó, akkor majd, hogyha kiderül valami konkrétum, akkor majd foglalkozunk vele, addig pedig dolgozunk tovább.
Sokat beszéltünk most a politikai nyomásgyakorlás és kitettség kérdéséről, de egy picit szeretném, hogyha beszélnénk a piaci kitettségekről is, mert az is szerintem egy fontos dolog. Ugye nyilván mindig el szokták ezt mondani az ilyen típusú beszélgetésekben, hogy az utóbbi 10 évben a Google és a Meta, vagyis a Facebookot, Instagramot, továbbiakat, WhatsAppot egybefoglaló média konglomerátum, hogyan rabolt el a magyar médiapiacot is, úgy, mint egyébként nagyon sok más médiapiacot is, és gyakorlatilag úgy generál elképesztő bevételeket, hogy valójában nem ő állítja le az értéket, hanem a szerkesztőségek, akiknek a munkájából aztán ők szépen tudnak keresni, és ráadásul még ezeknek a szerkesztőségeknek kell pénzt tenniük a platformba azért, hogy eljuttassák nagyobb nyilvánossághoz a saját cikkeiket, azokhoz, akik egyébként kifejezték azt az akaratukat, hogy meg szeretnék kapni azokat a tartalmakat, mert ezért iratkoztak föl. Tehát van egyrészt egy ilyen típusú piacnyomás, és akkor van mellett egy olyan piacnyomás is, hogy közben nyilvánvalóan mi egymásnak is versenytársai vagyunk, valamilyen módon versenyezünk emberek figyelmért, elérésért, alanyokért és így tovább. Hogy te a munkádban, Tamás, hogyan érzékeled ezt, hogy még azt gondolom, hogy a Partizánban az, hogy én egy ilyen vezető, tehát az, hogy egy ilyen megszemélyesíthető dolog, az nyilvánvalóan ad egy megkülönböztetett versenyelőnyt. De azt is gondolom, hogy ez a Telex esetében is jelen van. Tehát mondjuk szerintem a te arcodat nagyon sokan azonosítják a Telex-szel, és van még valószínűleg néhány kollégád, aki képernyős munkát vállal, akiknek szintén az arcával társítják a Telex-et, tehát hogy ez is biztosít egyfajta érzelmi elköteleződést. Én nem azt mondom, hogy ez helyes vagy helytelen, csak azt mondom, hogy ez valószínűleg leíró jelleggel megállapítható, hogy nagyon sokan ilyen szempontból, amikor arra gondolnak, hogy Telex, akkor fölvillanhat néhány arc, és van nagy valószínűséggel a tiéd a leggyakrabban. Ez feléd vagy rád helyez-e bármilyen szempontból olyan többletnyomást, hogy akkor te ilyen szempontból reprezentánsa is vagy a lapnak. Adott esetben neked kell is azért tenned, hogy ismertebb, szélesebb körben elérhető legyél, stb. Mert ez egyébként a közösség egésze számára is egy alapvető érdek.
Hát valamilyen szempontból biztos, tehát hogy óriási nyomásról azért nem szeretnék beszélni, mert hogy azt nem is érzékelem, meg fura lenne, amiatt most így elkezdeni panaszkodni, hogy emberek fejében felvillan az arcom, hogyha a Telexre gondolnak, de nyilván azért abban bízom, hogy amikor mondjuk esetleg oda jönnek hozzám, akkor azért én sokszor nem csak azt kapom, hogy jó volt a XY videó, hanem hogy a Telexet dicsérik, és nyilván igyekszem ezt becsatornázni a kollégák felé. Hát azt sajnálom egyébként, mert hogy tehát nyilván nekem ez érzelmileg jelent egy többletet, és hogy emiatt mondjuk pont amikor egy ilyen szuverenitásvédelemről, vagy dollárbaloldozásról, vagy bármi hasonlóról van szó, akkor nyilván az ember kikezdi kicsit lelkileg, és nekem ezt egyszerű feldolgozni azokhoz a kollégákhoz képes valószínűleg, akik pedig a munkának a akár fontosabb részét is végzik, tehát az, hogy a folyamatos hír ügyelet meg legyen, hogy a kormányinfók le legyenek pépézve, hogy napi szinten gyártani a cikkeket 2-3 félnek a megszólalásával, tehát hogy a Telexben dolgozik 60-70 újságíró, és hogy ebben szerintem nincsenek ilyen fontossági hierarchia, nyilván más típusú feladatkörök vannak, de hogy azért ez egy nagyon jól működő és összeszokott és összerakott csapat, és itt ennek a csapatmunka lényege szerintem, ami az első számú, elsődleges szempontból fontos.
Piaci kényszerek, influencerizálódás, szóval, hogy bizonyos értelemben ez egy nemzetközi trend, bizonyos értelemben része a késő kapitalista valóságunknak. Mit te szerinted kifejezetten az újságíró szakma annak érdekében, hogy tartsa a kereteit, vagy igazából azt kell fölismernünk, hogy az újságírás mindig is egy történetileg meghatározott szakma volt, más jelentett az 1900-as évek legelején, más jelentett 90-ben, és más jelent 2021 Magyarországán, tehát inkább újra definiálnunk kellene ennek a kereteit, vagy épp ellenkezőleg ragaszkodnunk valami fajta, nem tudom én, minimumhoz.
Szerintem az, hogy egyre több újságíró adja az arcát, hát egy bizonyos médiumoknál ahhoz, amit csinál, azt szerintem az egy jó dolog. Tehát én arra emlékszem, hogy még az Origónál is, amikor elkezdtem dolgozni, ez 2012-ben volt, majd az Indexben 2014-ben kezdtem. Mind a két helyen akkor zajlott egy olyan fajta átállás, hogy az Origó és az Index szerzőt azt próbáljuk hanyagolni, például a hírügyületből, és hogy ennek egészen praktikus okai is voltak, mert például a szerkesztők is azt tapasztalták, hogy az ember jobban elbújik, hogyha nem a saját nevével kell megírni egy cikket, és lehet, hogy minőségibb cikket fog írni akkor, hogyha mondjuk egy hírügyeletben, akár csak egy rendőrségi hírt úgy írok meg, hogy akkor én a nevemet adom hozzá, akkor egy picit jobban átfogalmazom, jobban beleteszem a szívemet abba az egy hírnek a megírásába. Tehát hogy az volt a remény, hogy ez egy kicsit minőségibb irányba viszi el egyébként a napi hírgyártást ezeknél az oldalaknál. Másrészt pedig ugye van az a helyzet, amiről nyilván ezer fronton beszélünk, hogy a különböző álprofilok, a álhírek, mindenféle trollok névtelenül hogyan terjesztenek információkat és keltenek zavart az online térben, és hogy erre válaszol, szerintem az, hogyha egyre több újságírónak egyre nagyobb képpel látszik akár az arca az oldalon, az nyilván az egyfajta biztosítékot is jelent arra, hogy még akár annál az adott médiumnál nem csak monogramok dolgoznak, meg nem csak ilyen ilyen nem tudom, Microsoft Paint-es, vagy milyen, tudod, ilyen stockfotók, vagy ilyen sziluettek, hanem hogy ezek valós húsvér emberek, akiket egyébként le lehet csekkolni, hogy ő tényleg ez, és hogy ő adja az arcát, és ezzel hitelesíti az információt. Tehát én ebben egyébként én azt gondolom, hogy ezzel még jobban is lehetne élni, mert amikor mondjuk megkérdőjelezik a munkánkat akár tudom, fideszes médiumokban, vagy akár ilyen szavazók, akik azt mondják, hogy nem hiszek nekik, mert mindig hazudnak, hogyha így jobban látják az újságírókat, szerintem akkor az egy ilyen erősebb kapocs. Aztán persze lehet, hogy abszolút nincs így, mert érted, a megafonosoknak is látszik az arca, és ők meg lehet, hogy azzal hitelesítik azt, amit állítanak. Nem tudom, nincsen őrült, kiforrott véleményem. Én azt gondolom, hogy minél inkább adja az ember az arcát az újságírói munkához, az összességében az jót tesz, mert hogy az mégiscsak egyfajta hitelesítés jelent.
Ezek a típusú piaci kényszerek a ti működésetekben mennyire érvényesülnek, vagy mennyire kell vele foglalkozatok, mennyire kell gondolkoznatok azon, hogy végül is egyébként hogyan akartok ezekkel megküzdeni?
Most konkrétan melyikekre gondolsz?
Akár mondjuk azt, hogy például nem tudom, hogy a hirdetési bevételek nálatok mit jelentenek, akár az, hogy mondjuk adott esetben meg kell személyesíteni is magát a lapot annak érdekében, hogy érzelmi kötődés is kialakuljon az olvasókkal. Bármilyen típusú ilyen kitettség az mennyire játszik szerepet a ti gondolkodásatokban?
Hát az amúgy az első naptól tök egyértelmű volt, hogy névvel és arccal fogunk újságot írni, vagy talán még arc az technikai okokból még nem volt a legelején, de ahogy erre sort kerítettünk, onnantól kezdve mindenkinek van egy képe a neve mellett, és szerintem ez tök király, és amit a Tamás is elmondott, hogy meg lehet nézni azt, hogy mi kik vagyunk és hogy nézünk ki, és ezzel egyfajta felelősséget vállalunk azért, hogy hitelesen és magas minőségben írjunk újságot, mert miután megírtam azt a cikket, lecsukom a laptopot és fölülök a villamosra, és akkor ott meg azt, tehát ahogy az utcán is így valahogy felelősséggel tartozol azért, amit megírtál, meg nyilván ezt jól kell csinálni. A hirdetésekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy tehát olyan nincsen a Szegedernél, hogy mondjuk nem írunk meg valamit azért, mert hogy jaj, mondjuk hirdetőnk lenne az a cég, vagy valami ilyesmit, tehát ezzel kapcsolatban abban a szerencsés helyzetben vagyunk. Igen.
Másként fogalmazom meg a kérdést, amikor voltam ezzel az ösztöndíjjal Amerikában, és akkor elvittek különböző városokba, és ott helyi szerkesztőségekkel lehetett találkozni, akkor kifejezetten érdekes volt, hogy volt egy baltimori új lap, ami alapvetően kivált egy előző labból, mert nem értett egyet annak a működésével, és ilyen startup projektként jött létre. És nekik az volt a stratégiájuk, akkor voltak talán egy évesek, iszonyú népszerűek voltak, és az volt a stratégiájuk, hogy kb. Pont ugyanannyi ember foglalkozott social médiával, mint amennyi újságírással, és így nagyon tudatosan mentek rá arra, hogy hogyan lehet influencerizálni a tartalmakat. És egyrészt így ez nyilván egy teljesen valid stratégia, igazolta is a létjogosultságát, de másrészt, amikor így hosszabban elmélyültebben pörgettem még a tartalmakat, azért bennem fölmerült az a kérdés, hogyha ezek az erőfeszítések újságíró munkába mentek volna bele, és nem abban, hogy formailag ezt hogy lehet tálalni, az nem szolgálta volna jobban inkább a közönség tájékozódásnak a lehetőségét. És valószínűleg ezt azzal lehet elütni, hogy nem, mert akkor meg valószínűleg nincs alap, tehát hogy ez egy nagyon egyszerű trade-off, de közben mégis érdekel titeket, hogy Tamás, te például érzékeled ezt, hogy van egy ilyen nyomás, disclaimer-en érzékelem, hogy egész egyszerűen van egy ilyen típusú nyomás ezeknek a platformoknak, YouTube-nak, TikTok-nak, Facebook-nak, Instának és így tovább, hogy egész egyszerűen a termékesítésen keresztül lehet csak az információt átadni, és a termékesítésen keresztül igazából nagyon erős a platform logika, és nagyon kevés valójában a szabad saját mozgástér, tehát mindig inkább idomulni kell, semmint, hogy challenge-elni azt a formai keretet. Szóval neked ez mi a viszonyod?
Én ezt nem érzékelem, őszintén szóval. Tehát most lehet, hogy nem pontosan ugyanarra a kérdésre beszélünk, de akkor javíts ki, és akkor nem kezdek el ilyen hosszú fejtegetésebe bocsátkozni, de mondjuk megnézem a Telexnek az Instagramját, akkor azt látom, hogy egyrészt ugye vannak olyan videók, amiket kollégák a social rovatban elmesélnek egy-egy cikket vagy egy történést, de mondjuk ez a tartalomnak a néhány százalék, és egyébként a fotókra írt szövegek, a galériák, a videókból kivágott egyperces snittek teszik ki amúgy a tartalomnak a döntő részét, és én nem érzékelek különbséget a között, hogy melyik fut jobban egyébként, hanem igazából az információ dönti el. Én legalábbis így látom, de nem foglalkozom ezzel elképesztően.
Találkoztál olyasmi, hogy mondjuk valaki jobban ismer mondjuk akár Instáról, akár TikTokról, mint a hosszú interjúidból?
Nem.
Nem? Nálatok ez a dolog, hogy így hogyan kell a platform logikáknak megfelelően a tartalmon alakítani, vagy adott esetben csak formailag fazonírozni. Ez megjelenik bármilyen formában?
Abszolút, de szerintem ez tökre egyértelmű is, hogy a fiatalok már nem azt csinálják, hogy rákattintanak, hogy szegeder.hu, és akkor én most nagyon hosszú cikkeket szeretnék elolvasni, ahol van két kép, és amúgy meg baromi hosszú szövegek, hanem úgy gyártunk tartalmat, hogyha van valami mélyebb, jobb anyagunk, akkor azt hát úgymond lefordítjuk a szocmédiába is, tehát hogy akkor készítünk egy külön Insta posztot, amiben, ahogy a Tamás említette, ez is szövegezve van, ahol kiemeljük a lényeget, csak a fotókat, mi videókat azt így külön nem csinálunk, de igen, ebbe benne vagyunk, mert az a tapasztalás, hogy a fiatalabb generációk azok nem nagyon szeretnek olvasni. Nyilván a Telexnek ilyen szempontból talán jobban benne vannak ebben, hogy például videókat csinálnak, és a videókat azt nyilván jobban megnézi. Nekünk nem nagyon van ilyen videós megjelenésünk, sajnos, de ennyi.
Tehát, hogy küzdötök azzal, hogy egész egyszerűen az olvasóktól azt a figyelmet megkapjátok, ami mondjuk egy cikkel olvasásához kell. Tehát, amik látjátok, nem tudom, az olvasási statisztikák alapján, hogy nem pörgetik végig a cikket?
De ez a minden médium küzd szerintem.
Biztos csak...
A figyelmet fenntartani, azt nem tudom, hogy ezt az élőt mondjuk mennyien nézik majd végig teljesen. Tehát, hogy azért a hosszabb tartalmakat egyre kevésbé tudják az emberek befogadni.
Én ebben azért nem vagyok teljesen biztos, mert hogy, hát valószínűleg pont, tehát ez biztos, hogy mindig idomul az ember, de ez valószínűleg nem csak a 2024-ben érvényes, hanem a 70-es években is, ahhoz gyártották kicsit a tartalmakat, vagy tehát, hogy érted, volt egy kábel-tv, volt egy elevei technológia, amihez képes meg kellett határozni, meg egy általános életvezetés, hogy az emberek hazamennek a munkából, a vacsorát berakják a mikróban, mondjuk nem tudom, Amerikában, és akkor leülnek a tévé el, és hogy na, akkor kell olyan tartalmakat gyártani, amit megnéznek, és hogy annak milyen hosszúnak kell lenni. Tehát egy ilyen jellegű nyomás szerintem mindig is volt a médián, és én ebben nem látok őrült nagy átérést, és akkor csak arra akartam ugye reagálni, hogy a hosszabb videókat szerintem tökre nézik, és hogy valószínűleg azért is, tehát nyilván ez olyankor az ember meg hoz egy olyan érzés, hogy jó, akkor viszont ezzel érdemes foglalkozni, hiszen, és akkor persze ezt szeretik a nézők, de szereti az algoritmus is valamilyen szinten, akkor ez egy ilyen match made in heaven, hogy akkor érdemes ezzel, vagy ebbe energiákat tenni.
Én is azt gondolom, hogy a longform dolgoknak van egy ilyen reneszánsza. Az árok kérdésre fordulok rá, és aztán következnek majd a közönség kérdései. És elsőként azt, és igazából azzal akarom zárni ezt az egész helyzet, vagy interjú helyzet, vagy nem tudom, beszélgetést, hogy szóval azon gondolkozom, hogy nyilván egy olyan szakma, ami jelenleg nagyon sok kihívással küzd, beszéltünk a piaci kihívásokról, a hatalom támasztotta kihívásokról, egyáltalán az, hogy képes legyen szakmai standardokat fenntartatóan működtetni, képes legyen az olvasó közönség bizalmát napról napra újra kivívni és fenntartani szintén, de közben ne térítse el az ő szándékaitól azt, hogy a kormányzat vagy bármilyen más hatalmi logika folyamatosan megpróbálja kimozdítani az ő középpontjából. Szóval hogy ez egy nyilván erőteljesen leterhelt szakmai közösség, ezért valószínűleg picit méltánytalan az a kérdés, amit felvettek, de engem mégiscsak foglalkoztat, hogy van-e szerintetek ma még tér arra Magyarországon, hogy így a kormánytól független nyilvánosság alakítói így az intellektuális önmegkérdőjelezésre időt szánjanak, akár egyénileg, akár kollektíve. Mire gondolok, hogy nyilván nagyon más ilyen 2024-ben újságot írunk 2010 előtt, de nem csak azért, mert Fidesz van, hanem azért is, mert nagyon sok minden változott a világban, nem csak a tech platformok miatt, nem csak a demográfiai változások miatt, hanem egy sor dolog miatt, és én nagyon sokszor érzékelem azt, hogy ez a nyomás, amit a Fidesz helyez a független nyilvánosságra, ez azért szokott lenni néha, nem azt mondom, hogy sokszor, de azért néha igenis szokott lenni önfelmentés arra vonatkozóan, hogy miért vagyunk mi most a megtámadott vár, miért nem kell most nekünk azzal foglalkozni, hogy egyébként mit tudunk az országról a nagyvárosokon túlmenően, egyébként mit tudunk, nem tudom én, a román politikáról ahhoz képest, hogy mennyire mélyen benne vagyunk az észak-amerikai politikában. És akkor egy csomó ilyen dolgot tudnék mondani, hogy szerintem így vakfoltja a magyar nyilvánosságnak, és nem biztos, hogy van rá megoldás, csak önmagában jó lenne egyáltalán belátni, hogy vannak vakfoltok a magyar nyilvánosságban, és ez nekem biztos, hogy csak kizárólag a Fidesz az oka. Szóval szerintetek hol kellene azt kezdeni, hogy mondjuk ilyen dolgokról lehessen beszélgetni egyáltalán a ti szakmai működésetekben, ezek a típusú dilemmák megjelennek-e, tudtok-e ehhez közösséget találni, hogy ezekről beszélgessetek, és akkor elsőként most Dániel.
Szerintem így kormányoktól függetlenül fontos az, hogy jó újságot írjon az ember, és hogy olyan, tehát ezeket a vakfoltokat is befedje valamilyen szinten. Tehát most voltunk egy konferencián Lengyelországban a múlt héten, és ott a helyi lengyelországi újságírók független helyi újságoktól megkérdezték, hogy egyáltalán mi miért kezdtünk el újságot csinálni egy ilyen rendszerben. Tehát ők valahogy így látják ezt a... Tehát most volt egy ilyen 8...
Itt a szolidáris hozzáállás.
Igen, igen. Hát ők kíváncsiak voltak. De nekem egyszerűen az volt a válaszom erre, hogy nekem személy szerint nem az volt a célom, hogy én most egy ilyen nagyon demokratikus berendezkedésben írjak egy újságot, hanem az, hogy írjak egy jó újságot, hogy készítsek egy jó újságot Szegednek, ahol tudjuk tájékoztatni az embereket, és róla a legérdekesebb dolgokról be tudunk számolni, és ahol társadalmi, szociális kérdésekben is tudunk jó anyagokat készíteni, és az, hogy most milyen kormány van éppen hatalmon, vagy milyen városvezetés van éppen hatalmon, és ezek mennyire engedik meg azt, hogy szabadon működjünk, vagy mennyire tudjunk megvalósulni, ahhoz... Tehát egyszerűen csak meg kell próbálni, csak csinálni kell, és oda kell figyelni ezekre a dolgokra is.
Köszi. Tamás.
Én annyiban visszakérdeznék, hogy azt gondolod, hogy, vagy neked az az érzésed, hogy ezek a vakfoltok nincsenek elismerve. Tehát mondjuk az újságíró...
Sokszor ezt tapasztalom, igen.
Biztos, hogy van egy ilyen egyébként... Én szerintem ez korábban jobban jellemző volt, tehát még egy ilyen 4-5-6 évvel ezelőtt, főleg még akár az ilyen Tamberes véleményvezér világban, ott én még ott jobban éreztem azt, hogy van az a mentalitás, meg attitűd, hogy mi vagyunk az Isten királyok, és hogy mi tudjuk a legeslegjobban, hogy működik a, igazából nem csak a média, hanem a világ, meg a politika, meg benne az ember. Szerintem ez már lehet, hogy nincs olyan felület, ahol ezt a fajta perverzióját kijelhetnék emberek, de hogy én ezt nem érzékelem ilyen szinten, hanem én inkább, és akkor mindjárt átadom neked a szót, csak hogy én inkább azt látom, hogy ahogy beszélgetek kollégákkal, hogy igenis tisztában vagyunk a saját határainkkal, hogy mik azok a kérdések, amikkel nem foglalkozunk eleget, akár ilyen intellektuális munka szintjén is, amiket te is említettél, és ennek szerintem ezer leágazása van, és hogy én nem gondolom, hogy ez feltétlenül minden csak amiatt van, mert hogy Fidesz, meg 2014 óta kétharmad, hanem igenis nyilván az újságíró munka jó végzéséhez, vagy jó elvégzéséhez, ahhoz kell az a fajta, tehát mégiscsak a nyilvánosság alakításán dolgozunk nap, mint nap, tehát hogy ez igényel egy elég komoly önreflexiót arra vonatkozóan, hogy az a munka, amit csinálok egyébként, az milyen minőségű, hol vannak a határai, hogyan lehetne átugrani a saját árnyékunkat számos alkalommal, biztos, hogy ebbe sokkal több energiát kellene fektetni.
Azt akartam igazából csak kérdezni, hogy azt, hogyha ilyen nagyon pszichologizálok, akkor nyugodtan is le, de hogy amikor például megcsináltad most legutóbb ezt az NGO-s, civil szervezetes videódat, azt én rosszul érzékelem, hogy azért abban volt egy olyan szakmai vállalás, hogy valószínűleg nem ők a legszexibb intézmény ennek az országnak, valószínűleg nem ők azok, akikre elsőként gondolnának az emberek, de hogy neked van egy olyan meggyőződésed, hogy muszáj lenne azért a figyelmet rájuk irányítani, és ez nem csak arról szól, hogy újságíróként ez fontosnak tartott, hanem van ebben egy olyan dolog is, hogy egyébként, mintha úgy az újságíró szakmai eszközeinkkel sem feltétlenül biztosítanánk azt a nyilvánosságot az ilyen típusú kezdeményezéseknek, amit egyébként valószínűleg megtehetnénk.
Hát ebben az esetben én eleve azt éreztem, hogy egy olyan téma jött velem szembe, több, tehát hogy egy olyan témával kezdtem el foglalkozni, ami egyébként szerintem nagyon izgalmas, és nagyon alultárgyalt mondjuk a magyar nyilvánosságban, és hogy az egy nagy szerencse a Telex életében, de szerintem ez a Partizánnál is nagyon hasonlóan működik, hogy nem mindent azt határoz meg, hogy most ebből egy nézett anyag lesz, hogy ez egy olvasott cikk lesz belőle, hanem hogy igenis fontosnak tartjuk, hogy felkaroljunk olyan témákat, amik mondjuk a magyar társadalom szempontjából fontosak, olyan kérdéseket pedzegetnek, amik talán valamit elő tudnak mozdítani, mikrohatásokat érhetnek el, és hogyha ez csak mondjuk 50 ezer ember fogja megnézni, ami egyébként ez nem egy kis szám, csak nyilván mondjuk a mai magyar YouTube-on szerencsére, mert közéleti szinten is, ez már egy nem számít egy kiugró nézettségnek.
Azért.
Azt én 100 fölött nézték, de hát érted, most vannak már Magyar Péter interjúk 2,5 milliós nézettséggel, meg még egyébként számos olyan tartalom, amit meg 500 000-an, 1 millióan néznek meg, és tehát hogy ehhez képest 50 ezer ember, az arra már hajlamosak vagyunk csak így legyinteni, de hogy 50 ezer néző is tud egyébként olyan hatásokat elérni, és lehet, hogy az hozzánk nem fog visszajutni, de hogy az egy bizonyos közösségben elindít valamit, tehát én azt gondolom, hogy nyilván van egy ilyen funkciója is, hát a médiának eleve az, hogy kiangosítson olyan társadalmi csoportot, a problémáit, akik egyébként nem képesek önmagukért kiállni, ezzel szerintem igenis élni kell, és én azt gondolom, hogy a Telexnél azért viszonylag gyakran igyekszünk ezt a szempontot is figyelembe venni.
Cool, nagyon köszi, és akkor forduljunk rá a nézőkérdésekre. Igazából ilyen aki kapja Mária alapon. Az első kérdés, a szabad média tényleg egy illúzió?
Nagyon poétikus az a kérdés.
Nem.
Ja, de ez itt hangzott, tehát hogy bocs, nem akartam.
Igen.
Tehát, hogy kérdését...
Műsor végén megvárként, tehát ezt csak most mondanám, bármit válaszolsz.
Én nem gondolom, hogy illúzió lenne, tehát hogy én most úgy ülök itt. Aztán persze nyilván ez egy ilyen filozófiai síkra is el lehet vinni, hogy mi az, hogy szabadság, és hogy létezik olyan, hogy teljes szabadság, mert persze senki sem lehet a saját gondolataitól, meg az olvasói reakciótól totálisan szabad, de hogy mondjuk én azt gondolom, hogy a munkámat, vagy a munkánkat a Telexnél, hát bizonyos keretek között, mert hogy adva van egy platform, adva vannak lehetőségek, erőforrások, stb. Azon belül külső beleszólástól mentesen tudjuk végezni. Most azért nem tudom, hogy kinek mondom éppen a választ, de hogy én ezt challenge-elném, hogy illúzió lenne, szerintem nem az.
Nyilván a kommenteket meg valahogy úgy kell kezelni, hogy az ember tudja, hogy mindenféle hülyeséget meg fog kapni, ami akár nem is jogos, de azok sem fogják vissza az embert, vagy azok sem szabad, hogy visszafogják az embert. Szóval, mert ez még egy olyan aspektus, ami talán így visszafoghatja az újságírói szabadságot, hogy megírsz egy tök jó cikket, és aztán olvasod a kommenteket, hogy amúgy meg tök hülye vagy. Szóval ezt is egyébként elsajátítja az ember az évek alatt, hogy tudja ezt a helyén kezelni.
Igen, és egyébként bocs, csak annyit mondanék erre, hogy amúgy meg szerintem nagyon sok jó dolog is van a kommentek között.
Abszolút.
Tehát, hogy van
akkor is, amikor szidnak.
Igen, tehát hogy van ez az attitűd, hogy át kommenteket izé nem olvasgatok, de közben meg hát ennél csodálatosabb dolog, tehát egy napilapos újságírónak nem adatott meg az a lehetőség, hogy rögtön, instant egy csomó reakciót kapjon arra, és lássa, hogy egyébként emberek hogyan ítélik meg a munkáját, és hogyha lesöpörjük a kommenteket, mert oké, az nem a totális nézőközönséget fedi le, aki vállalja a véleményét valamilyen formában, hogy beírja, de hát közben mégiscsak egy visszajelzés, ami egy sokszor szerintem jogos reflexiókkal van tele.
Második kérdés. Véleményetek szerint mi az egyén felelőssége és feladata a szabad média kialakításával kapcsolatban?
Köszönöm a kérdést. Mi az egyén feladata a szabad média kialakításával kapcsolatban? Vagy mi volt a kérdés pontosan?
Mi az egyén felelőssége és feladata? De szabad média kialakításával kapcsolatban.
Itt most az egyén az független az újság.
Én értem, ez nem merem a kérdést, így én csak felolvasni vagyok.
Mert ugye lehet úgy is tekinteni a sajton belül, hogy nekem személyesen.
Nem szerintem ez valószínűleg az olvasó, fogyasztó, tartalomfogyasztó oldaláról fogalmazza meg.
Hát mondjuk ez most ilyen nagyon kézzelfekvő, de nyilván kiválasztott három olyan médiumot, aminek szimpatikus a működés, és akkor rányomhat, hogy támogatásra, ezzel egyébként tök nagy motivációt is ad, meg tök nagy anyagi támogatást tud adni egy, de ahhoz, hogy fennmaradjon és növekedjen és fejlődjön egy sajtótermék, vagy akár a kommentek terén, hogy ugye nem tudom, hogyha látjuk azt, hogy van egy tök jó cikk, és olyan kommentek vannak alatta, amik nem azt reflektálják, hogy amúgy ez egy tök jó cikk, akkor egyébként ki lehet fejteni a komment mezőbe, hogy de hát amúgy meg, tehát lehet jó véleményeket megfogalmazni. Nekünk egyébként az egyik újságíró kollégánk is így jött az újsághoz, ez egy érdekes sztori, hogy ő csak kommentált a cikkeink alatt, és annyira jó kommenteket írt, hogy megkerestük utána üzenetbe, hogy amúgy így nem akarsz újságot írni, és akkor mondta, hogy nem, de aztán amikor meg feladtunk egy ilyen hirdetést, a Legény Daniról van szó, amúgy sokaknak lehet ismerős a neve.
Igen,
a Legény Dániel, sokaknak ismerős lehet a neve, hogy a cikkeimből, nagyon sok cikket ír hírügyeletben a Szegederen, és amikor meg feladtunk egy ilyen hirdetést, hogy akkor gyertek újságot írni a Szegederhez, ez ilyen 2019 azt hiszem, akkor megjelentkezett, és azóta nálunk van, és ezzel nem nagyon válaszoltam a kérdésre, de...
Írjanak jó kommentet, és adjanak pénzt.
Aha. És ha elég jó kommentet írnak, akkor mi adunk pénzt azért, hogy az újságba írjanak a kommenteket.
Tök jó.
Én tudok menni ezzel a válaszsal.
Cool. A hármas kérdés. A független sajtó tudná létezni ma Magyarországon, ha semmilyen olyan közösségi platformon, metaplatformok, YouTube, Twitter, stb. Nem lenne engedélyezett a politikai tartalmak megosztása, amit jelenleg most legjobban kihasznál a szabad sajtó?
Szerintem abszolút tudna. Ugye a Telex esetében azt tudom, hogy nagyon nagy az a direkt elérésünk, tehát azoknak az olvasóknak az aránya a mi esetünkben talán a legnagyobb a magyar hírportálok közül, akik közvetlenül beírják a keresőbe azt, hogy telex.hu, vagy benn van állítva neki kezdőlapként, vagy letöltötték az applikációt, és ott azon keresztül fogyasztják a híreket. Tehát hogy nyilván most nem akarok az ördög bajszát cibálgatni, hogy azt mondom, hogy milyen jó lenne, hogyha a Facebook megszűnne hirtelen, bár amúgy érted, az is érdekes, hogy erről szinte már már így majd, hogy nem merünk beszélni, miközben...
Eddig nagyon örültél annak a két órás leállásnak, ami a múlt héten kísérte ennek a platformnak a működését.
Hát én voltam akkor a szerkesztő egyébként éppen a Telexnél, és nyomtam rá a pushra, és hát olyan tehát szétszakadt az olvasottság gyakorlatilag, tehát, hogy, és nem lehetett megosztani a hírt. Tehát ez volt az érdekes, tehát hogy ilyen e-mail láncokba, meg SMS-be, meg ilyen helyeken köszönt vissza hozzám az a cikk, amit az egyik kollégám megírt, és mondom, tehát, hogy szerintem azt, hogy lehet a Facebook két órára, az durvábban olvasták, mint a Novák Katalin lemondását. Tehát ez,
akkor majd mondod?
Persze. Hát az elképesztően érdekelte az embereket, tehát hogy az nagyon-nagyon hasított, de mondom úgy, hogy nem lehetett kirakni
Novák
Facebookra.
Novák Katalin teljes elnöki pályafutásának beomlása nem volt annyira érdekes, mint hogy a Facebook kettő órán keresztül beomlott.
Hát lehet, hogy több embert érint, mint a Novák Katalinnak az elnöksége. De hogy
tusé!
Nem akarok, tehát hogy ugyan most a nagyon exakt szám nincs mindkét esetben a fejemben, de nekem az az élményem, hogy hát eleve ugye a lemondás az már nem volt egy nagy meglepetés, hanem ott azt már nagyjából lehetett sejteni, de hát az, hogy a derültékből villámcsapásként leáll a Facebook, hát ez kiszámított erre.
Ja, én is válaszoljak erre? Annyira, bocs, elterjengőztem, mi volt az alapkérdés?
Média platformok kellenek a munkátokhoz, jelentene bármilyen nehézséget, hogyha politikai tartalmat ott nem lehetne közölni?
Valahogy amúgy egyetértek a Tamással, bár egyébként mi nem csináltunk sajtót ilyen Facebook előtti időkben, meg ilyenek, de szerintem azzal is működne. Mert akkor ezzel menne tovább a világ, tehát akkor nem csak az lenne, hogy csak a Szegeder nem oszthat meg politikai tartalmú cikkeket, hanem a Telex se, a New York Times, a Partizán, senki. Tehát valahogy akkor így menne tovább a világ, és akkor tehát a hírek ugyanúgy tovább fognak folyni a mindenféle csatornákon. Szóval szerintem ez működőképes lehet, de érdekes kérdés.
Amúgy egyébként szerintem a Partizánban a formában biztos, hogy megszűnne, hogyha nem lenne a YouTube, tehát ebből a szempontból egy erőteljes dependencia. Bár egyébként van egy kollégám, akivel egyszer volt egy nagyon erős megmenésünk, hogyha nem lenne YouTube, akkor nem is az lenne, hogy ilyen fájlokban közvetítenénk, hanem kifejezetten VHS kazettákon a tartalmakat, és VHS kazetta olvasókat lehetne kölcsönözni a Partizántól, és az lenne az üzleti modell, hogy ugye senkinek nincs, de egy 20-asért megkapod két napra, és akkor meg tudod nézni.
És lehet, hogy jobban menne.
Szamizdat 2024-ben. Negyedik kérdés, az AI korában hogyan fog megvalósulni a sajtó szabadság és az olvasó szabadság? Húha.
Szerintem igen. Hát nyilván a sajtó, tehát mi alapvetően a hitelesség mentén működik a Telex is, meg egy csomó független portál, meg a Szegeder is. Tehát az, hogy az AI-t is megismerjük, meg kiismerjük, és ne közöljünk mondjuk olyan tartalmakat. Most volt is valami, levettek a BBC-ről, hogy valahonnan levettek egy képet, mert a királyi családnak valami...
Igen, a Katalin sikerült nem tudom hány kézzel.
Igen, meg cipzárok mindenhol, meg minden, de a sajtónak ez a feladata valahol, hogy ellenőrizze ezeket a dolgokat, meg fact-checkje, hogy minden igaz-e, de mondjuk az meg egy másik dolog, ugye a másik kézben meg ott van az, hogy az AI meg ilyen egészen elképesztő dolgokat tud csinálni mostanában, szóval valahogy így lassan ott tartunk, hogy ezt, és ez a BBC-s példa is, vagy meg mindenféle nemzetközi hírügynökségen átment ez a kép, tehát ez is egy jó példa arra, hogy azért így az emberi szűrőn ez így nem biztos, hogy megakad, és egyszerűen csak átmegy, és utólag veszik észre az emberek, vagy utólag sem.
És hogyha ennek a kérdésnek az egyik leágazása, hogy mondjuk mennyiben veszélyezteti az újságírók munkáját, vagy a média működését az AI, mert talán lehet, hogy erre is utal valami szinten a kérdező, de valaki csóválja nagyon intenzíven a fejét, hogyha nem gondolt erre. Én nem vagyok annyira pessimista, mint nagyon sokan, bár lehet, hogy az mondjuk azokat a német kollégákat nem vigasztalja, akiket leépítettek a... Nem is tudom, melyik óriás kiadónál annak reményében, hogy akkor ugye AI fogja írni a híreket, bár azt hiszem ott sem az volt, hogy konkrétan már kirúgások voltak, hanem átszervezések, mert hogy tehát kicsit én azt hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ezt jól használni, tehát ezt be lehet építeni a működésbe, és nagyobb felület maradhat, vagy nagyobb erőforrás maradhat arra egy-egy emberi újságírónak, hogy minőségi munkát végezzen, és akár mondjuk egy egyszerűbb hírnek a megírása, mondjuk egy ügynökségi információ alapján, azt lehet, hogy el tudja végezni egy algoritmus, és akkor még az a kolléga, aki például most mondjuk hírek írásával foglalkozik elsősorban, ő tud más jellegű tartalmakat is gyártani. Tehát hogy biztos, hogy hatással lesz, meg biztos, hogy az üzleti modellt valamilyen szinten átalakítja, de azt nem gondolom, hogy az egészet totálisan felforgatná. Tehát érted most, ha csak mondjuk a Partizánról beszélünk, azt, hogy mondjuk ebben a teremben robotok álljanak a kamerák mögött, de most éppen a kamerák maguktól mennek, és a kollégák leültek a hátra. Jó, ott nem, bocsánat, elnézést nem akartalak meg. Azt hittem, egy hologram vagy, na mindegy. De hogy érted most itt az algoritmus Marci üljön és tegyen fel kérdéseket, vagy látnám. Akár... Igen, nézném én is amúgy, de hogy szóval én ettől azért nem félek, de nem csak mondjuk ilyen szinten, hogy most itt a teremben, hanem az, hogy oknyomozó riportok szülessenek és elmenjenek 60 pusztára emberek, és akkor mi lesz majd, nem az újságíró lesz ott, hanem egy drón, akit majd valaki, egy algoritmus, egy szoftver szobából fog működtetni, tehát szerintem olyan, hogy nem lesz újságírás, amit emberek végeznek, és hogy majd ez olyan szinten korlátozódik, mint a megyei hírportáloknál, hogy akkor van egy ember, és van körülötte egy ilyen nagy hálózat, én ettől nem félek.
Igen, Magyarországon van már AI, csak igen, központi kormányzati akaratnak hívják.
Igen.
Bocs, egy dolog eszembe jutott, és kíváncsiak a véleményedre, mert hogy szerintem is egy kicsit az, hogy ez az egész AI habzás, ez így túl van azért értékelve, miközben nem kell leértékelni a veszélyt sem, de hogy van egy ilyen dinamika, vagy egy ilyen mintázat szerintem, hogy van egy ilyen, tehát van a kincső kapitalista valóságunk, és akkor ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy a tőke és a profit érdek hogyan téríti el az ilyen közszolgáltatásokat, mint mondjuk a sajtó az eredeti funkciójától, mert tőkérdekeket és profitot kell maximalizálnia. Tehát erről nem beszélünk, mert ez sztálinizmus, és akkor viszont bejönnek ilyen új technológiai vívmányok, mint mondjuk az AI, és akkor azon keresztül beszélünk erről, de akkor sem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy hát az AI hogy fog leépíteni, vagy nem tudom, hogy hány munkahelyet, meg hogyan fogja veszélyeztetni a sajtó működését, miközben nem az AI veszélyezteti ebben a formában, hanem az, hogy nyilvánvalóan profitábilisabb az, hogyha nem 50 ember ír egy sajtóterméket, hanem egy algoritmus, amit nem tudom, 12 programozó alkot meg egyszer, és onnantól kezdve működik, ameddig világ a világ. Mit gondolsz erről a dilemmáról?
Hogy sztálinizmus arról beszélni, hogy? Vagy melyik részre?
Hát, hogy alapvetően vannak ilyen technológiai vívmányok, amelyek kapcsán soha nem arról beszélünk, hogy alapvetően itt a kapitalizmusnak való kitettség az, ami a sajtót is veszélyezteti, mert nagyon sok más közfunkciót veszélyeztet, hanem sokkal könnyebb elbeszélünk ezeket a veszélyeket úgy, mint hogyha itt a technológia lenne valójában a probléma, nem pedig az, hogy a technológia mögött milyen profit és egyéb érdekek állnak.
Hát amiatt szerintem, mert hogy az sokkal absztraktabb kérdéskör, és kevésbé megfogható, kevésbé catchy talán az emberek szempontjából. Lehet, hogy ebben van egyfajta óvatoskodás is, hogy nem beszélünk a gazdaság alap fundamentumainak a negatívumairól, vagy arról, hogy ez mondjuk mit okoz, mondjuk a piacgazdaság, vagy a kapitalizmus az emberi társadalmakban, vagy hogy ez milyen politikai kitettséget okoz, tehát hogy mondjuk az, hogy kapitalizmus van, az hogyan hat mondjuk a demokráciára. De nem gondolom egyébként azt, hogy erről nincsen szó, csak hogy onnantól kezdve, hogy ezt a két dolgot mondjuk elkezdjük összekapcsolni, és akkor erről beszélünk, ez már egy ilyen száraz tankönyvi valami könyvtárszobába száműzi az egész diskurzust, és de lehet, hogy el fog jönni egyszer annak is az ideje, csak szerintem ma például az, hogy releváns kapitalizmus kritika legyen, én nem látok ilyet mondjuk mainstream, hát sem sajtóban annyira, sem politikai pártoknál, tehát lehet, hogy születnek cikkek, de hogy az, hogy egyébként hogyan működik a világgazdasági szempontból, azt úgy igazából sem jobbról, sem balról, sem középről, sem onnan nem kritizálja senki.
Szerinted ez például feladat lenne a sajtónak, hogyha ez egy alultematizáltként beazonosított problémakör?
Én azt gondolom, hogy szoktak azért erről cikkek születni, tehát az Index Telex viszonylatban egy a saját kollégáimnál, vagy a 444-en is, akár a Horváth Bence, szerintem több anyagot írt erről. Tehát nyilván annak fényében is, hogy ez amúgy mennyire érdekli az embereket. Tehát hogyha ez egy olyan topik lenne, ami hát őrülten izgalmas lenne széles közönség számára, akkor lehet, hogy nem havonta, hanem naponta, havonta egy, hanem mondjuk naponta két ilyen cikk születne, és akkor ez új beszédtéma lenne, de hát úgy látom, hogy ennek azért a hatás meg az érdekessége azért az nagyon mérsékelt.
És akkor természetesen a ma este sem telhet el, anélkül ne legyen szó Magyar Péterről. Legalábbis itt van egy sajtószakmai kérdés, mindjárt meghalljátok milyen formában. Az úgy szól a kérdés, mit gondoltok arról, ha sikerül a kormányváltás Magyar Péter pártjának, hogyan kell megkezdenünk a szabad médiát visszaállítani? Tehát akkor mondjuk akkor inkább ez a kérdés valószínűleg, hogyha bármilyen formában a kormányváltás történne, akkor szerintetek mi kell ahhoz, hogy a szabad nyilvánosság újra nem tudom én, elnyomásmentesebben a politikai hatalom által kevésbé vegzált módon tudjon működni. Van erre tervetek?
Én nem nagyon emlékszem arra, hogy milyen volt a Fidesz előtt élni, mert viszonylag fiatal vagyok, tehát azt gondolom, hogy én nem egy jó válaszadó vagyok erre a kérdésre, mert egyszerűen nem tapasztaltam meg azt a világot, hogy milyen volt mondjuk a média meg a sajtó működése még 2010 előtt. Tehát nyilvánvalóan a, mondjuk azt, hogy a, egy kézben van a hazai sajtónak az óriási része, az, az nyilván egy ilyen felszabadítandó dolog lenne az első napokban. De hát egyébként Lengyelországban is olyan hasonló dolgot látunk, hogy a közmédiából így egészen hamar, most volt ez a 8 év jobboldali kormány, és a közmédiából egész hamar ugye, kirakták, a, vagy ott volt egy ilyen váltás ilyen szempontból. Valahogy ez talán ez egy fontos dolog, meg lehet lépni.
Egy pillanatra azt hittem, hogy az lesz a kérdés, hogy mi az ősélményed Magyar Péterrel. Mert az úgy összehozta volna ezt a két...
Ilyen kérdést én is hiányoltam amúgy.
...ott topikot. Majd lehet, hogy akkor erre még pluszaként
felszálltam. Legközel a közönségbe kell beülni, Tamás.
Igen, igen. Jó. Én azt gondolom, hogy ha valamilyen formában, és most ez a Magyar Pétertől teljesen független, hogyha egyszer kormányváltás lenne Magyarországon, akkor az a fajta kormánypárti média holding, és most a közmédiát ebből kiveszem első körben, tehát csak a Kesma és a Megafon, és amit hát, nem tudom, közpénzekből, meg magánpénzekből, meg oligarcha pénzekből működtetnek, az szerintem természetes úton karcsúsodna nagyon dinamikusan. Tehát az látszott mondjuk a 22-es választások után is, hogy amikor van mondjuk egy recesszió, több negyed éven keresztül a magyar gazdaságban, hát leépítések voltak, printlapokat zártak be, munkatársokat küldtek el az online sajtóból, tehát azért ezt...
Pesti TV.
Ja, fú, igen, tényleg. Most nagyon mély sebeket tértél fel, hogy nincsen már Pesti TV.
Hát azt mondod, ha a végén vagyunk, itt már szabad.
Igen, szóval ezt nagyon költséges működtetni, és amikor szűkülnek az erőforrások, tehát hogyha mondjuk a Fidesz nincsen hatalmon, akkor nyilván nem lesz az a fajta pénzbőség EU-s források fölött sem, meg az adófizetői forintok fölött sem, mint ami mondjuk most van, és hát bőven lesz más dolog, amire költeni kell. Tehát hogy azt, hogy a Fidesznek lesz médiája ellenzékből is, ha egyszer bekövetkezik ez az állapot, az biztos, tehát hogy az nyilván az egy kruciális kérdés a miniszterelnöknek, hát ugye pont ezt beszéltétek át a Ruth Bálint és a Dóra Szabolcs a legutóbbi vétóadásban, de hogy ilyen szintű médiája biztos, hogy nem lesz, mint ami ma van. Tehát ez már szerintem egyébként azért a sajtó szabadságon, meg a egészségesebb sajtóviszonyokhoz már önmagában elvezet, és akkor nyilván egy másik kérdés, hogy a közmédiának a működését hogyan lehet egyébként úgy pacifikálni, hogy az ne csapjon át egy, tehát hogy ne az legyen, hogy akkor szócsőből válik másik szócsővé, hanem hogy valamilyen fajta kiegyensúlyozottságot hogyan lehet megvalósítani, de ez meg szerintem már egy következő beszélgetésnek a témaköre.
Egy záró kérdés van még, ami ugye az a közönség kérdés, amit a technikai leállás alatt hallottunk. Ez igazából úgy szól, hogy májusban szervezünk Szegedre a kritikus kultúra csapattal a vitaestet a kultúra privatizációjáról, helyi kulturális szereplőkkel, független és kormány közeli egyaránt. Wow. Érdekelne, hogy mit gondol a Partizán arról, ami ma a kulturális életben történik. Oké, ez egy kifejtős kérdés, és szívesen válaszolok rá, így a közönségről csak annyit mondok, hogy katasztrofális, és hogy bővebben mit gondolok róla, azt beszéljük meg a beszélgetés után, mert ez inkább egy nekem szóló kérdés, vagy a Partizánnak szóló kérdés, bár hogyha esetleg van hozzá gondolatotok?
Hát ez biztos, hogy messzire visz ez a kérdéskör. Hát most, hogyha a kultúrafinanszírozásról beszélünk, azt hozzátenném, és akkor tényleg most, hogyha én megszólítottál, akkor ugye elkezdtem beszélni, de hogy nincsenek őrült mély ismereteim. Nyilván én mondjuk csináltam az Oltai Katával egy interjút, és akkor így közelebb kerültem ez a témakörhöz.
Sőt, amikor az Áronnal, Molnár Áronnal csináltál interjút, ott akkor is a független színházak finanszírozása kapcsán. Igen.
Igen, igen. Tehát, hogy az biztos, hogy nem normális, és ez egy nagyon izgalmas helyzet, hogy állami pénz nélkül lehet-e működtetni úgy a kultúrát, hogy az ne legyen mondjuk a piacnak elképesztően kitéve, és hogy az egyébként a hozzáférhetőséget érdemben ne befolyásolja, hát sőt inkább szélesítse, és ne az legyen, hogy akkor egy belépő egy múzeumba, vagy egy tánc előadása, vagy egy színi előadása, az már olyan horribilis összegbe kerül, hogy ez kizárólag az elitnek a kiváltsága, hanem hogy hogyan lehet, hát hogyha most az a helyzet, hogy az állam nem ad pénzt, akkor magánforrásokból, vagy olvasói, vagy nézői, vagy bármilyen mikroadományokból fenntartani mégiscsak a kultúrát, ez szerintem ez egy óriási feladat, és ez megint azt mutatja, hogy Magyarországon egyszerűen annyira aszimmetrikus a szellemi életnek minden szintere, hogy egyszerűen van a pénz, amit mi összedobunk adófizetőként, és akkor azon kívül még szinte egy párhuzamos államot fel kell építeni, ahol ezeket az alrendszereket működtetjük. De van más választás? Pillanatnyilag?
Szegedi kulturális élet szempontjából mi a pozíciótok? Tehát hogy látjátok, mik a legfontosabb kihívásai a helyi művészeti kulturális szintérnek?
Hát, hogyha van valami egyedülálló dolog, ami tényleg érdekes, és mondjuk így az országos szinten is érdekes, vagy tényleg egy ilyen minőségi, kulturális kezdeményezés, vagy valami, akkor az ilyenekről mindenképpen szeretünk beszámolni. De tényleg ez egy ilyen feladatunk talán, hogy lecsapjunk a legérdekesebb dolgokra, vagy megpróbáljunk lecsapni azokra, amik tényleg valami újat tudnak mutatni Szegeden is nyilván.
Oké, nagyon köszi. Nem akartam elzárkózni a kérdésről, mindenképpen üljünk majd össze és beszélünk róla. Három mondatban én csak annyit akarok igazából kitenni, hogy szerintem is egyetértek a Tamással, hogy ez egy örült összetett dolog, hogyha tényleg egy gondolatot kell csak ezzel kapcsolatban megosztani, akkor én azt gondolom, hogy azok a válaszok, amik az államnak erre az egészen elképesztő bolsevista nyomulására a kulturális szintéren történt az elmúlt 14 évben, tehát hogy egyre jobban erősödtek ezek a piaci folyamatok, ez végtelenül kártékony, de az a helyzet, hogy ez igazából egészen a 2000-es évek elejéig vezethető vissza, tehát szerintem a filmtörvény, a színházi törvény, az összes olyan típusú piacosítást erősítő törvény, az megágyazott annak, amit láttunk 2010 után, és megmutatja azt, hogy valójában mennyire gyenge a társadalmi beágyazottsága ezeknek a művészeti kulturális szintereknek, és valószínűleg ennek az erősítése lenne a cél, csak hát ez majdnem elvárhatatlan akkor, amikor ennyire regresszív a politikai hatalom. Tehát valóban, amikor egyszerre kell küzdened a piaccal, meg a politikai hatalommal szemben, akkor nagyon nagy kérdés, igazából hova fordulhatsz támogatásért, meg egyáltalán forrásokért, de szívesen beszélgetek róla hosszabban is majd. Jó, akkor a végéhez értünk. Fábián, Tamás, Szűcs, Dániel, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy itt voltatok velünk ma este. Szeretnék kérni egy nagy tapsot a két fiatalembernek. Nektek is nagyon köszönöm, hogy ilyen szép nagy számban eljöttetek ma este, és itt voltatok velünk, és nektek is köszönöm, akik az online nyilvánosságban követtétek az adást. A technikai problémákért elnézéseteket kérjük, igyekszünk majd ebben is fejlődni és változtatni. Azért, hogy ezt minél biztosabban képesek legyünk meglépni, kérlek, hogy idén is támogassatok bennünket az adótok 1%-ával. De komolyra fordítva a szót, valóban akkor leszünk képesek további turnékat megvalósítani, adott esetben biztosabb technológiai háttérrel rendelkezésetekre állni, hogyha minél többen úgy döntöttök, hogy nekünk adjátok az adótok 1%-át. Nagyon fontos a független nyilvánosság támogatása, támogassátok a Telexet, támogassátok a Szegedert, és a legfontosabb, hogy ténylegesen éljetek az 1%-otok felajánlásával bármely civil szervezet számára, az már csak a cseresznye a torta tetején, hogyha esetleg ezt úgy döntöttök, hogy a Partizán számára ajánljátok fel. Nagyon fontos, hogy aki esetleg nem a legelejétől követi az adásunkat, hogy most indult el ezzel a mai nappal a 7 állomásos turnénk, ez volt most az első állomás Szegeden, jövő héten Győrbe érkezünk, és Győrön kívül még 5 másik városba fogunk majd elmenni, hogy pontosan hova érkezünk és mikor, illetve milyen témákkal készülünk, milyen vendégekkel készülünk, azt a leírásban található linken keresztül éritek el. Tájékozódjatok, gyertek el, és találkozzunk ezekben a városokban. Nagyon fontos, hogy jövő héten Győrben vétóadással készülünk, úgyhogy Ruf Bálint lesz majd a vendégem. És alapvetően az eléggé virulens győri politikai szintéről fogunk majd beszélgetni. Van regnáló fideszes polgármester, meglehetősen megkérdezhető újraválasztási potenciállal. Van egykori fideszes polgármester, jelenleg eléggé jelentősnek tűnő megválasztási potenciállal, és hát természetesen van ellenzéki szintér is, amely hát meglehetősen színes, tagolt és egymással is folyamatosan hadakozik. Innen szét nyerni, bárki is lesz a következő polgármestere Győrnek. Ezt fogjuk majd elemezni Ruf Bálinttal, úgyhogy mindenképpen tartsatok majd akkor is velünk. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Szegedről, jó éjszakát kívánok, ciao.